Premier League, második évad, 30, Jézusom, 5. adás, kitörő örömmel köszöntünk mindenkit ezen a csodaszép tavaszi pénteken. Megjött. Miért?
Új, undorító idő van.
Ja, tényleg te ideged.
Szépen. Megvan, hogy keresztbe öltöztünk mi a márkal, ti meg feketében vagytok a másik oldalt.
Én mindig. Úgyhogy nagyon szépen süt a nap, jó, mondjuk nem ide le a pincébe, de valahol süt a nap.
Hála jó Istennek.
Na, mindegy. Jó, hát nincs is szükség itt fényre, hát tündöklő csillagokkal.
Elég, hogyha a fejünkben van.
Ülök itt, én is szagolom a szétdobált rózsákat, ready to make an entrance, az olyanig mondtam ki, készen áll csinálni egy bejáratot, Sosmárk!
Sziasztok, hello, hello!
Van Michael Cox? There's only one Michael Cox.
Hi guys, borús időt kívánok mindenkinek.
Héten vállalod Michaelt?
Nem, megint nagyon
gerjed. Nem, megint nem. Valami baja van mostanában, nem tudom, mindig gerjed Ragnikra.
Feszült. És hát most kéne így csinálnatok, hogy
az MVP. Mi már megmondtuk előre.
Hát könyörgöm, hát összefut a nyál a számban. Hát itt van a 2022-es év fiatal újságírójának díjazottja. Az alfajhím, az MVP, Vályi, mindent elmondhatok előttem, csak annyival egészíteném ki, Bence!
Yeah! Ez csodálatos volt, köszönöm szépen. Ez már majdnem olyan epik volt, mint hogyha egy ilyen amerikai foci vagy NBA meccs előtt, ugye a sötétben már menne a zene,
hát, és most jött a Diana Ross.
Berohansz,
igen. Ain't no mountain high enough. Jaj. Na Bence, hát meséljél már, hogy sikerült ezt neked abszolválni? Mit kaptál a díj?
Kemény verejtékes munkával. Egyébként egy plakett járt, úgyhogy...
Pénzt, földet, lovat?
Pénzről nem tudok, hogy kaptam. Nyaralót, de úgyhogy csak elismertséget, válveregetést és...
Hát, kéred a Mark 32 ezerét?
Nem tudom, mit kell csinálnom érte.
Kimondani.
Akkor nem. Na, hát szolidaritok vele, úgyhogy
Bence,
nem.
Könyörgöm, tehát ha így nem jutsz be a tévébe, akkor...
Benne van.
Benne van.
Szarházi a kezében van.
Ő irányítja a szálakat a háttérből. Hát ennél több nem.
Ne legyél már bunkó, hívd már meg magadat egy általad szerkesztett műsorban.
De mennyire pronyó lenne, amikor a stáblista végén kétszer kiírnám magamat, így, hogy Vályi Bence Z. kötőjel szakértő, Vályi Bence Z. kötőjel szerkesztő.
Na, hát ugye, mielőtt nekem futnánk itt a forró rakásoknak, ugye az előző adásban beszéltünk itt extrákról, ez a héten meg is fog születni az első adás, a Liverpool lesz a téma. Most nem is azzal kezdünk, hogy ez a basic adásunk, és akkor gyorsan vegyük át a tudnivalókat ezzel kapcsolatban. Minden egyes első extra adásunk az ugye ingyenes, hogy nézzétek meg, hogy milyen, hát... Nagyjából tök ugyanilyen kurva jó lesz, mint ez.
Csak nincs rajtunk póló.
Így, így van, meg a scoozereknek most ez egy kicsit jobb lesz. És akkor várjál, hogy mennyi papír, úristen. És akkor jövő héten hétfőn elindítjuk a premierleague.hu nevezetű oldalt. Itt lehet majd beregelni az extrákra, de utána nem kell soha többet sehova belépni, mert e-mailben megy minden, szóval olyan e-mail címet adjatok meg, amit néztek is. Sokféle összeget írtatok a kommentekben, mi 1000 forintra gondoltunk, tehát ilyen 250 forint per adás.
990.
Nem lesznek csomagok, nem kell előre befizetni semmit, nincs negyed év, fél év. Ja, havi egy ezre, simple pay vonja szépen.
De hogyha esetleg nekem külön akartok fizetni, majd a PayPal-amat
odaírjuk alá. Természetesen.
Az OnlyFans oldalt elég.
Természetesen lemondani
nem,
lehet.
Nem, mert ezért nem akarok olyan pikáns dolgokat mutatni, ez csak ilyen jótékonyság, meg hogy szimpátia alapján.
Úgyhogy nem kell sehova belépni, hogyha valakinek nem tetszenek az extrák, akkor le lehet mondani a támogatást. E-mailben roykeen@premierleague.hu ide kell, ő szereti a feladást, neki küldjétek az e-mailt. És akkor annyi van még információ, hogy, ja igen, szerda estét nem ígérem, hogy kikerül ez a történet, maximum a hangot, azt tudom vállalni, viszont hogyha itt tartunk a hangnál, akkor az fontos, hogy jelenleg van olyan 1200 hallgatónk, akinek mi igenis háttérzaj vagyunk, tehát hallgat minket Spotify-en és Apple Podcast-en. Most az a probléma ezzel a két klienssel, hogy ezekre nem lehet úgy feltölteni tartalmat, hogy azok ne legyenek nyilvánosak, tehát hogy csak és kizárólag azok lássák, akik támogatók, úgyhogy két opció maradt az extrák esetében azoknak, akik szigorúan hallgatják a műsort, YouTube vagy letölthető MP3, amit küldünk e-mailben. Ezt tudom még megcsinálni egyelőre. Aztán meglátjuk. Szóval csütörtök reggel kerülnek ki.
Mire ezt halljátok, igazából az első ingyenes extrát már végig is hallgathattál.
Nem.
Nem?
Nem tudom. Itt tudom én, milyen napom lesz ma még. Na mindegy, az biztos, hogy jövő héttől csütörtök reggel érkeznek az extrák, illetve a támogatók azok kapnak 10% kedvezményt a Futballkrész tornak a termékeire, a nagyon szép printek és mindenek.
Hát igen, a Futballkrész az nem én vagyok. Nem azért van fölöttem.
Illetve kaptok még 10% kedvezményt a NOS kocsmájának termékeire, majd ha erősödik
igen,
a forint.
Igen, ezt promotálom már itt egy ideje ezeket a termékeket.
Majd ha erősödik a forint, egy kicsit újra tárgyaljuk ezeket a százalékokat, és ennyi. És hát, hogy mire költjük ezt a pénzt? Technikai cuccokra, mert hogy készülünk ugye mágnestáblás, komoly futballedukációs műsor, nem én, ők, futballedukációs műsorokkal a csapatokat illetően, úgyhogy szuper jó lesz. Azt meghagyjuk, hogy mi lenne szükségünk jó kamerára, például, ami nem áll meg, nem tudom, majd ide kiszaladgálok, hogy mi van ezzel. Úgyhogy ennyi, köszönjük szépen, viszont kívánjuk, és az én forró rakásom pedig az, hogy májusra meg lesz az 1000 támogatónk. Bam! Ti jöttek.
Ez kemény.
Szép. Bence?
Bocsánat, ezt azért jelentkeztem, hogy csak bele akartam kérdezni. Epőrre hogy lehet megcsinálni? Most ezt adáson kívül ki.
Nézd,
fontosnak. Epőrre hogy lehet megcsinálni? Mert arra nem tudsz letölteni podcastet. Akinek iPhone-ja van, az hogy fogja hallgatni?
De le tudja. Igen. Persze.
Vagy elő kell fizetni YouTube Premium-ra is.
Mert böngésző be tud tölteni, és akkor böngésző beindítod.
Aha.
Szerintem úgy lehet. Én egyszer, amikor még a Kim volt a boxos, akkor én ott hallgattam böngészőből. Böngésző rá menni a playre.
Én azt vágom, de ott azt néha az iPhone, hogyha csak így lezárod, és így, akkor néha eldobja a picsába.
A böngésző.
Erre egy nagyon fontos megoldás, hogy nem kell iPhone-t venni.
De most tök komolyan kérdezem, nem, majd mert ez jelentős mennyiségű ember, gondolom, a hallgató.
Nem, hát most miért nem lehet iPhone-ra letölteni egy MP3-ot egy linkről?
Mert az iPhone-ra nem lehet semmit sem letölteni, csak képeket.
Milyen kurva jó az a termék.
Ja.
De tényleg, zenét például ugye nem tudsz letölteni. Csak iTunes. Apple Musicról vagy iTunesról?
Jó, Bence, ezt majd a Magyarósi Csabának a csatornáján ezt megbeszéljük.
Jó, majd valamit kitalálok akkor az Apple-ösöknek. Egyébként meg úgy oszlik meg, hogy igazából 80% Spotify, 20% Apple Podcast, amit én látok.
Tehát lesz egy csomó Spotify-os, lehet, hogy iPhone-os. Mindegy, nézzük meg. Szerintem meg kell nézni azt a linket, hogy most működik-e vagy nem.
Mert ez tényleg egy csomó ember, és nem akarok kibaszni.
Meg tudjuk nézni, hogyha kim van a link.
Na, forró rakás. Ti jöttök. Én már megraktam az enyémet.
Pit, te szeretsz rakni, kérlek.
Szeretek. Keményen.
Mindig rám néz ilyen kimerevedett szemekkel ilyenkor is. Borzalmas.
Tudnál még mi merevedik meg.
Na. Jó, ez most...
Alpári Podcast. Welcome everybody.
Annyi, hogy szerintem, mire ráfordulunk az utolsó Premier League körre, akkorra sem lesz 3 pontnál nagyobb különbség az Arsenal, a Tottenham és a Manchester United között.
Az utolsó körben még bárki befuthat,
még bárki befuthat negyedik helyre. Így van.
De most jó nagy különbség a United és az Arsenal. Tehát a United fel fog jönni, az Arsenal vissza fog esni magyarul.
Én úgy gondolom, hogy az Arsenal fog botlani, mindenki fog botlani. A Unitednek, hogyha lemegy ez a nehezebb körre, szerintem ők fel fognak jönni. És szerintem a végére mindháromnak lesz még esélye, hogy odaérjem.
Ó, ezt tetszik. Nehezen tudom elképzelni, hogy így lesz. Pont azért, mert United azért nagyon erős hátrányban van. Tehát ez tényleg forró rakás, de tetszik.
Viszont most már ugye egyik csapatnak sincsen hétközi mérkőzés a Premier League-en kívül, maximum elmaradt meccseket kell pótolni.
Hát, az Arzenának lesz ott egy húzós.
Az Arzenának, úgyhogy ezért is várom, hogy ott azért ott lesznek botlások. Meg az Arzenának van a legnehezebb sorsalása eleve a három csapat közül, úgyhogy én jelenleg ezt érzem, hogy...
De most a Unitedhoz képest vesztett pontok van, 9 pont, ahogy
te? 6.
6 csak?
6, igen.
Akkor, jó, oké.
Márk?
Én azt hoztam, hogy a City párharcában, valamint a Chelsea-Real párharcban a BL-ben nem lesz csatár vagy támadó sorbeli gólszerző.
Ez nekem sok info volt, ne nézzük.
Tehát ugye azért a Chelsea-rába kikötöm azt, hogy most a támadósorban két csatárt mondom, tehát akár Havertz, akár Lukaku játszik, akár Benzema a másik oldalon, egyikük
vagy
se
Werner,
fog...
nem?
Egyikük se fog gólt rúgni, egyik mérkőzésen se. Tehát valaki hátrébről fog gólokat szerezni csak.
Ez a Benzema sérülésével nem tudom, hogy neki mennyire komoly, azért picit megúszósnak érzem, de igen.
Oké, okay, és aki a Benzema helyen játszik, az se. És a City Atletico...
Modric!
City Atleticon se fog senki a támadósorban. Tehát ott viszont már három embert jelent a Cityből, és az Atleticóból attól függ, hogy kettő vagy három ember játszik elől. Valószínűleg egy. Ettől függetlenül egyik sem fog gólt szerezni.
Három, valószínűleg egy.
Igen.
Jó.
Tehát így ezt látom ebben. Tehát senki nem fog támadó sorból gólt szerezni ezeken a mérkőzéseken.
Tehát a támadó sor alatt te azt érted, aki középcsatár pozícióban szerez. Tehát szélsők szerezhet.
A City-nél nem.
Tehát már ez sem, Sterling sem, aha.
Aki Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus.
Aki a felső háromba játszik, és a City-nél ezt nem meg.
De Bruyne, Foden.
De Bruyne, Foden, attól függ, ha most ha mis 9-es játszik, akkor az csatárnak számít, aha. Ha középpályáról, akkor nem, akkor a középpályás.
Hú, ez ilyen nagyon szofisztikált forró rakás, mert itt figyelni kell, hogy ki hova fog mozogni a szerkezeten belül.
Nem magadott a mikrofon. Egyenesben, mert ahogy...
Jó, adjam.
Szóval érdekes.
Bánce.
Én ezt nem tudom, hogy el fogjátok-e fogadni, hogyha nem, akkor van egy tarcsim. Romelu Lukaku egyetlen egy BL mérkőzésen sem fog kezdeni idén már.
Ezt nem fogadjuk el. Aha. Nem, tényleg nem beszélni, tehát a papírforma az, hogy Havertz kezd.
Igen. Akkor Bukayo Saka 15 góllal fog végezni az idén végén, csak a PL-ben. Most 9-nél áll.
Ezt 6 gólt fog rúgni?
Hát most forró lakás.
Ugye 10 meccse van még az Ázán. Összesen az elmaradt.
Szakába 6 gólt.
Meccsekkel együtt, aztán...
Jó, ez forró, de én nem adom.
Szerintem,
én
szerintem se fog bejönni, de hát most úgyis vezetek az eddigiek hát alapján, és adok esélyt.
Jaj, mind ez forró.
Jó, az egyetlen, ami okay, okay.
Jó.
A Liverpool az már majdnem sikerült, tehát hogy ott volt az a Norwich Allen, meg mi volt, aki kit tömtek ki borzalmas, mocsok módon a Leeds-et. Az a kettő meccs, ez kb. Be is vitt engem a célba.
Esünk neki? Na, hát mi is történt az elmúlt héten ebbe a disznóba, vegyük gyorsan. Vegyük gyorsan, ugye, bocsánat mindenkitől, hogy volt? Lampard egy faszkalap, Gerrard egy faszkalap, Neville egy faszkalap. Jó, legyünk korrektek, Martin Kion is az, mert azt mondta, hogy a Spurs-éről oda a negyedik helyre, tehát hogy ez a... Nem, ne, ne, adjuk. Szóval, remek focisták sajnos néha nyilatkoznak rovatunkban, ugye Stevie-ről és Gary-ről még beszélgetünk ma. Hát a jó Frankie meg, ja, ő a legutóbbi sajtótájékoztatóján ilyen izé volt szerintem. Ez a
halott embert már ne erőszakoljuk meg.
A lövészárokból kirontott deszantos mindenkire lőtt, aki csak szembe jött a sajtájon, mindenki, mindenki hibás. Ugye ez mikor volt? 4-0. Crystal Palace utáni 4-0.
FA Kupa.
Tartok tőle egyébként, hogy nem tett jót Frankinek ez a bocsánat kérő levél az EF-től. Nagyon kinyílt a...
Nem.
ez klasszikusan az az eset.
Lampard nem olyan, mint Mark. Az csak a Marknak nyílik. Egyébként nagyon vicces, mert ezt az elszólást szerintem még csak azok hallották, akik még előfizetőként hallgatták a Premier League-et.
Nem, ez a karácsonyi volt, és az már ingyenes volt. Igen. Akkor már nem kellett. Igen.
Összefolynak már a napok.
A karácsonyi adásnak az első.
Az akkora művészeknek, mint a Pete, akkor a futball sajtónak összefolynak.
Mindenki hallotta, amikor kinyitottam Sós Márk picsáját.
Így van. Így van.
Hogy miért kell ezt?
Karácsonyi van. Így van.
Király.
Szóval szegény Lampardnak szerintem az nem tett jót, hogy kinevezték megint egy kis padra.
De figyelj, ő elmondta, olyan hogy nem varázspálcával jöttem, nem lesz neki csodák, szólt előre.
De nem vettétek észre, hogy mindig olyan morcos vagy, mindig
Lampard húzza össze a szemét. Nem, sokkal jobb szerintem. Ő az, aki elröhögi magát minden interjúban, és közben rájön, azt ki fog esni. És visszahúzom, mindig röhögöm. Csak így, ha nézzetek az összes interjúban, hogy lefogyra az arcára a mosoly.
Én nekem egy ilyen kifejezetten letargikus embernek tűnik egyébként is, akinek egy ilyen picit depresszív személyisége van, vagy ilyen nagyon introvertált, hogyha az irodájában bent kell ülni.
Mondom, nem tetszett, kinyílt a csípája. Na. Esünk is neki az érdemi valódi témáinknak. Az első az így hangzik, felolvasva. De miért van elválasztva? Ez nem jó.
Jaj.
Már a kifogások.
Van ez két papíron.
Nagyon szuper, Frankie.
Három angol csapat még továbbra is versenyben van a Bajnokok Ligájában, ráadásul el is kerülték egymást a legjobb 8 között, így jó esély van rá, hogy mindannyian ott lesznek az elődöntőben. De pontosan mit is várunk a Manchester City Atletico Madrid elleni, a Chelsea Real Madrid elleni és a Liverpool Benfica elleni párharcától?
Hát ez profi volt.
Na jó, nem kell mindig ezért kockacukrokat osztogatni. Még egyszer mondom, iskolába ment a felolvasás. Sőt, ha előző a műsor előtt kétszer elolvasom, utána megy. Ezt szoktam kihagyni, ezt a kétszer elolvasom.
Melyikkel kezdjünk? Mert szerintem ugye úgy írtam.
Szerintem menjünk erő sorrendben úgy, hogy a legnehezebb maradjon a legvégére, tehát kezdjük a Liverpool-lal szerintem.
Jó, ott a Liverpool tovább jutott, úgyhogy ezt szerintem le is tudhatjuk.
De annyit azért hadd mondjak, hogy szerintem én vagyok itt az egyetlen, aztán mondjátok, hogyha nagyképű vagyok, aki mind a két Benfica Ajaxot látta az előző körben.
Én még a csoportkörben is láttam a Benficát, Bence.
Hát akkor én kérek elnézést.
De te vagy az egyetlen, aki az év újságírója. Na.
Így van. Úgyhogy erre lehet vageszkodni, mint a Jasmine Baba a Twitteren. Én meg lettem választva, úgyhogy biztos, hogy igazabban van, mint nektek.
Te ebbe dolgozol, higgyünk.
Így van, így van. Most már van róla oklevelet, hogy ebbe dolgozol.
Trust me, I'm working in it.
Szóval annyit mondanék csak el róla, hogy abban a két, azon a két meccsen nagyon hasonló volt az Ajaxnak a történése, meg itt az alakulása, mint a Manchester Citynek szokott a kiesése szakaszban. Volt egy olyan, kicsit olyan volt az a párharc, mint például a Lyon elleni kiesése a Citynek. Az Ajax mind a két találkozón jobb minőségű játékot tett ki az asztalra. Pontosan ugyanúgy játszottak, mint ahogy egyébként szoktak, csak a Benfica viszonylag könnyedén fel tudott készülni arra a megszokott dologra, amit az Ajaxtól várhattak, és abban bízott Ten Hag, hogy egyszerűen elég lesz az alapjátékukat tolni agyvérzésig, és egyszerűen át fognak törni megfelelő mennyiségben, meg megfelelő alkalommal a Benfica védekezésén, ami nem történt meg, ami fakadhat abból, hogy a Cityhez képest ugye nem Sterlinget lehet behozni a padról, hanem nem is tudom, hogy kit lehet behozni. És nem tudtak változtatni, úgyhogy ahogy ment előre a meccsek, a Benfica tökéletesen beállt arra, hogy kioltotta amennyire tudta az Ajaxnak a játékát, és utána így igazándiból nem volt egy ilyen pattanásnyi lehetősége az Ajaxnak, hogy változtasson. A Liverpoolnál se ezt nem érzem, se azt nem érzem, hogy ne lenne az alapjátékuk elég megfelelő, hogy a Benficának a védekezését áttörjék.
Benficát simán be fogják darálni, 3-4 gól lesz szerintem közte már az első meccsen. Ugye a csoportkörben a Bayern München ellen láttam a Benficát, meg a Barcelona ellen. Jó, hát azért a Barcelona ellen is úgy értek el eredményeket, pláne az első meccsen, hogy azért az elég erősen pörgött Magdaláló szempontjából.
A Bayern... Jó, de hát annyi változtatás azóta volt, hogy akkor még szerintem Jesus ült a padon, igen, és azóta Verissimo van így átmeneti edzőként, és kifejezetten ilyen Chelsea-s átmeneti edzői húrokat pengett itt a kieséses a szakaszban, tehát hogy minden összejön neki, ami lehet az antifocival.
Igen, hát meg ami még emellett a Benfica mellett, szóval, hogy hát olyan játékosaik vannak, akik ismerik a Premier League-et, meg a Liverpool-t, hiszen Otamendivel és Vertonghennel.
Mindkettőnek jól ment általában a Liverpool-el.
Otamendivel és Vertonghennel próbálnak meg védekezni, és Adel Taraptal a középpályán. Tehát innentől kezdve, hogy nehezen tudom komolyan venni ezt a Benficát, és én hogy az Ajax elleni párharcban az első meccset láttam, ott nekem még az volt, főleg az első fél időn benyomásom, hogy ezt egyszerűen elszórakozta az Ajax.
Abszolút.
Én ebben a Benficában a Liverpoolnak a mostani kontrollja mellett, amilyen tempóval tudnak játszani, amilyen minőségi játékosaik vannak, én egyszerűen nem látom azt a szenáriót, hogy itt két meccs alatt bármit komolyat is el tudnának érni. Egyszerűen nincs előttem.
Ja, egész bizonyosan. És ez egyébként elég jól is jelzi, hogy bármennyire jó volt nézni az Ajaxot a csoportkörben, hogy milyen szintkülönbség van köztük és a valódi futballelit között. Legyen itt 538 mindenféle százalék, hogy mekkora az esélyük itt a BL győzelemre. A valóság az csúnyán arcul csapta
őket. Szembe
jött
az elita Benfica.
Most a Unitednek tényleg olyan edzőt kéne igazolni, aki kiesett a Benficától.
Hát nem tudom. Ezt majd a United-es extra epizódban meg fogjuk
erről beszélni. Erről majd megkérdezzük Michael Owen-t.
De azért szerintem annyi, mint mondjunk, ugye a Benfica azért valószínűleg az nagyon mélyen ülő 4-4-1-1 fogja játszani a Liverpool ellen. Nagyjából ezt csinálták azért. Ha megnézzük ott a passz térképét, hogy nézett ki a Benficának, ugye egyik mérkőzésen sem volt értelmezhető. Nem volt náluk a labda, konkrétan össze-vissza nézett ki, és mindenki behúzott a saját kapuja elé. Borasztóan nézett ki. De azért egy dolog, Alexander Arnoldnak a játék a kérdéses az első meccsen. Erősen kérdéses, és azért a Liverpool nagyon befolyásol, hogyha van Alexander Arnold, vagy nincsen. Egyszerűen ugye a kreativitásnak, meg a befejezésnek, a kulcspasszoknak a főforrása az mindig innen jön.
Tönkretette Martinelli egy kicsit Trentet, nem?
Belesérült.
Beszélünk erről a Liverpoolos extrában, pontosan egyik téma, erről beszélünk. De szerintem ez lesz itt a kérdés, hogy mennyire fogja ezt a Liverpoolt befolyásolni, egy Joe Gomez fog-e a helyén játszani, ami azért nagyon nem néz neki a Liverpoolnak, támadásban legalábbis. Szerintem ennyiben kérdés, amit a Pete mondott, hogy mennyire darálja be egyből a Liverpool, mert szerintem is az lesz, hogy most Klopp ráereszti már idegenben is a Benficára az egész Liverpoolt, és meg fogják lerendezni ezt a párharcot. Hogy ez mennyire fog működni, szerintem ez ezen múlik, de én is azt érzem, hogy itt óriási szintbeli különbség van a két csapat között.
Meg annyiban lehet segíteni a Liverpoolon, hogy az Arsenal elleni meccsen ugye mind a hárman voltunk, és ott néztük, hogy az első...
Köszi. Hát, tetszett is a fénykép egyébként. Olyan szívesen osztottam.
Oda kellett volna Gabit még photoshopolni.
Főleg, hogy 1-0 után raktak ki, drága Sosmark. Nagyon tetszett. Nagyon ez a fénykép.
Is.
Így van. Ugye néztem
a stúdióban.
Hát ez maximum egy hashtaget ér meg ez a retweet, de
szóval, ott néztük, hogy Robertson a Alexander Arnoldhoz képest sokszor kifejezetten mélyen maradt a másik oldalon. Ezt meg lehet fordítani, tehát lehet azt csinálni, hogy Harvey Elliott lesz a jobb szélsője a Liverpoolnak, és akkor Joe Gomez hátul marad gyakorlatilag, mint hogyha három védőzne labdával a Liverpool, és akkor a másik oldali középpályás lesz az, aki behúzódik. Robertson nagyon magasan lesz, Mané meg jön befelé, vagy Luis Diaz éppen, ahogy fel lesz rakva. Tehát, hogy azért szerencsére a skót úriembernek hála ezt egy nagyon apró hangsúly, meg hogy hívják ezt, fókuszáthelyezéssel ki lehet kiszöbölni szerintem.
Nem nézted a Nottingham Forest elleni mérkőzéset a Liverpoolnak. Mert a Joe Gomez játszott pont a belpozícióba, és azért...
Tudom, hogy borzalmas volt,
nem,
de...
Nem, annyi nem volt azt, amit várni lehet tőle, azt tudja hozni, de azért Robertson nem, hát szerintem nem egy az egybe kicserélhetők egymásra, hogy áttükrözöd a másikat, mert Alexander Arnold nem ezt játsza már egy jó ideje, hogy lefut a szélre, amit Robertson továbbra is csinál. És szerintem ennyiben más lesz az, hogy meg lehet oldani, persze, Robertson is tud elfutni a szélén és onnan beadogatni, sőt, az alapvonalról még veszélyesebb ez az egész dolog, mint a félterületből, legalábbis Robertson esetében. Ezért én sem félek ettől, de hogy nem lehet teljesen megtűrőzni, ugyanaz nem lesz, de én is azt gondolom, hogy bal oldalon lesz inkább támadás most a Liverpool oldalán.
Én nem, de a párharc kapcsán nem gondolom, hogy többet kellene ezen időznünk.
Mit várunk a jövő évi Arsenal Barcelonától? A BL-ben.
Arra majd egy külön két órás felvezető podcastet fogunk szállni. Mi a következő?
What's next? Hozok neked egy sört, jó?
Jó.
Addig meg tudom nézni, hogy megye még a felvétel.
Manchester City, Atletico Madrid.
Igen. Azt kevésbé érezzük, egyébként én is.
Nem tudom. Egyébként az Atletico Madrid ilyen szempontból nekem egy ilyen furcsa csapat. Tehát a számaikat tekintve még mindig az övék a legjobb védekezés az egész La Ligában. És
hát de mondjuk szerintem azt, hogy az Atleticónál az a legnagyobb probléma az egész évben.
Nincs kapusuk.
Hogy az XGA-juk, tehát ugye az elszenvedett minőségű helyzetek, amiket kapnak, abban messze a legjobbak az egész bajnokságban, a La Ligában, de kapott gólokban abszolút nem. Viszont ha megnézzük a formájukat, és megnézzük az elmúlt 7 mérkőzést, amin ugye 6-at nyertek, egy döntetlenjük volt, 6,2-es XG-re kaptak 3 gólt. Tehát itt már nincs ez a megfigyelhető, hogy túl sok gólt kapnak ahhoz képest. Persze, ellenfelek milyenek voltak? Osasuna, United, Celta Vigo, Betis, Cádiz, United, Rayo Vallecano. Tehát azért
ezek nem annyira szart.
Nem nagyon rossz csapatok, de...
Főleg a Betis,
Rayo kifejezetten jó.
Mondjuk, hogy pont szart formában vannak, de...
De ők is azért XG-ben például ők fújkálták meg a legjobban most az Atletico-t. Ettől függetlenül ezt érzem benne, hogy most azért nincs ez a forma, és továbbra is brutálisan erős a védelem, amit tudott hátul csinálni, és igen, João Félix ezekért a meccsekért él. Ezt tudjuk, hogy tényleg ilyen berendezkedés a csávónak, és hogyha egy-kétszer el tudja a City ellen futni ez az Atletico, és nem Suárez játszik, mert ebben nem lesz jó, akkor igen,
szerintem
ez az Atletico azért meg tudja nehezíteni a Citynek a dolgát.
Bocsánat, mondhatod, ha nem lenne az elmúlt 3 hét,
ha beszélsz,
akkor
nem tudom mondani.
Ha nem lenne az elmúlt 3 hét, akkor én szerintem nagyjából még 3 mondatot beszéltünk volna erről a párharcról. Így, hogy az Atletico egy picit jobban elkezdett játszani, meg szerencsésebbek, meg kiegyensúlyozottabbak, inkább azt
meg
mondanám,
egészségesek a védőik,
van,
tehát most
baj.
Fordult elő pont ezekben a hetekben, hogy nem kellett Simonének folyamatosan váltogatni, hogy ki játszik a védelemben. Ugye Carrasco volt az, aki most már hiányzik egy húzamosan idején, de például Renan Lugi nagyon szépen megoldja, pont azért, mert vele is nagyon jól le tudod játszani azt, hogy gyakorlatilag így 4-4-2-ben át tudsz menni 5-védől bármikor. Reinildo meg szerintem a tél egyik legnagyobb fogása volt az egész táligában, hogy ezt a hibrid szerepkört, hogy néha baloldali középhátvéd vagyok, néha balhátvéd vagyok, az tök jól el tudja látni, és ez például a United elleni párharcban szerintem kulcsfontosság volt. A másik, amit említett, tél talán, te Bence, vagy te Márk, mindegy, ugyanaz.
Tuti nem én?
Ugyanaz!
Nem ugyanott ültek, nekem mindegy. Hogy Joao Félix mennyire baromi jó formában van, és szerintem Márk neki volt. Egyszerűen
persze.
Az...
Persze!
Juk-juk. Bocsánat, nem.
Joao Félix, igen.
Joao Félix.
Az extra nem ilyen lesz.
Szóval Joao Félix nem csak, hogy jól játszik, de a kulcs az, hogy rendszeresen játszik. És ez a Simeone alatt, ez nála a legnagyobb probléma volt szerintem. Nem is feltétlenül amiatt szenvedett ő, hogy egy kifejezetten védekező csapatban kellett neki kreatív játékosként érvényesülni, mert egyszerűen nem volt folyamatosan a pályán, most folyamatosan rúgja a gólokat, adja a gólpasszokat, és ez emiatt nyilván a pályán kell tartani. És az a legnagyobb változás talán még az Atletico-ban, hogy most már Griezmannnal vannak fenn együtt párban. Suárez pedig nagyjából a komoly mérkőzéseken már teljesen elfelejtette Simeone, és emiatt már nincsenek ember hátrányban a mezőnyben. Tehát, hogy átmenetekben egy Joao Félix-el, Griezmannnel egyszerűen sokkal hatékonyabban tudsz játszani, mint ha mondjuk egy Luis Suárez lenne, és pláne védekezni. Hát Griezmann, amilyen melót csinálta a Manchester United ellen a második meccsen, hogy visszament jobb szélre, amikor szerkezetet váltottak, és onnantól kezdve szerintem egyébként a meccs legjobbja volt. Azért a Manchester City számára is tud szerintem majd fejtörést okozni bőven. És azért a Manchester City-re is jellemző ebben azt mondom, hogy vannak olyan meccseik, amiken van komoly blackout, és nem feltétlenül a helyzet kialakításban, hanem a helyzet kihasználás szempontjából. Itt a Crystal Palace ellen 0-0 alkalmával is végig domináltak, meg voltak a helyzeteik, csak Bernardo Silvának rossz napja volt, Fodennek rossz napja volt, és végül lett belőle egy 0-0.
És a Palace ellen egy sokkal jobban bekkelő, meg területeket záró csapat lesz az Atletico. Tehát még nehezebb lesz ez feltörni. Valószínűleg kevesebb helyzete lesz a Citynek, nagyon sok lövéssel, nagyon sok beadással, de ezt végignéztük két éve. A Liverpool ellen, amikor kiesett a Liverpool az Atletico ellen, ugyanezt történt, hogy letolták őket a pályáról, ez a field-tilt, tehát hogy mekkora százalékos aránya van nálad a dominanciában a pályának, a Liverpoolnak majdnem 90%-ot, amit nem lehet látni a profi fociban, mégis megtörtént, és az Atletico megnyerte azt a mérkőzést egyszerűen, mert meg tudták azt csinálni, hogy elmentek két kontrába, rúgtak két gólt, mert zicsele belőle, hátul meg olyan szűken voltak, amennyire csak tudtak. Ugyanez lesz az egész
csapat. De...
Már nagyon hatékony.
Már félek, de undorítom félelmet.
De Petnek azért bőven vannak rossz emlékei az Atletico-ról. Ugye az utolsó Bayern ezt az anyával egy nagyon hasonló párharcot játszott ellenük, amikor két meccsen gyakorlatilag össze-vissza lefociszták őket, csak 11-eseket hagytak ki, csak egyszer elment Griezmann egy kontrával, meg ha jól emlékszem, akkor Saul rúgott egy volt az első meccsen, és kész vége volt, onnantól kezdve az Atletico köszönte szépen, lemondott a labdáról. Nyilván ez az Atletico Madrid nem annyira jó, mint az akkori Atletico, de a United-en is láthattuk, hogy azért, hogyha kell ilyen egy-egy meccsekre, ezt a betonvédelmet fel tudják húzni, és szanaszét tudják cseszni az ellenfélnek a játékát. Most már hirtelen nem emlékszek rá, de az utolsó fél órájában a Manchester United elleni meccsnek nagyjából 14 percet volt játékban összesen a labda. Tehát időhúzásokkal, cserékkel, játékmegszakításokkal simán le tudták pörgetni az órát, és ez a Manchester City ellen, hogyha nem tudják a saját tempójukat játszani, akkor azért az nagyon fájó lehet, ugyanakkor még nyilván a City ettől függetlenül esélyes. Tehát hát, pláne így, hogy két meccs van.
Azért mondjuk el, hogy
nincs idegenben lőtt gól.
United-ot megvert az Atletico oda-vissza a XG-ben, tehát a párharcot megnézzük, az XG-ben megverte a konkrétan Manchester United-et. Na, a City az most háromszor annyit fog termelni, mint az Atletico, ez biztos, és meglátjuk majd, hogy mi a különbség a két csapat között, amikor dominálni kell mérkőzéseket, valami nem lesz olyan, hogy mint Rangnick teljesen kicseréli magát abban a mérkőzésből, és esélye nem volt a vége, mert azért
nem, nem fog cserélni.
Atletico, igen. Atletico nem tudta ezt, meg tudta csinálni, hogy nem volt a pályán a labda, meg össze-vissza fertőntek, meg náluk volt a labda egy csomószor, mert Rangnick tényleg kicserélte magát abban a meccsből, nem tudták megszerezni a labdákat. Azért ilyen hibák nem lesznek, aztán Bence most mondd el, hogy City-ről mi van, de nekem van pár izgalmas adatom, kíváncsi vagyok, hogy mit
gondolom. Nyugodtan, majd reflektálom. Néhány
pikáns adatod?
Van pikánsak.
Bence már nem beszél ingyen. Ezek után nyugodtan.
Na de kicsit az, hogy a top 5 ligában a szekvencia hosszok, tehát hogy mennyit van egy támadás alatt, hány másodpercig van a labda az egyes csapatoknál. Ebben azért Manchester City az hirtelen kiemelkedik, ugye több mint 15 másodpercig mindig náluk van a labda, amikor felépítenek egy támadást. Mit gondoltok, hogy a top 5 bajnokságnak a vezető csapatai, vagy a legjobb csapatai ebben legalábbis, nem csak a pontban, azok hol állnak hozzájuk képest? Tehát több mint 15 másodpercről beszélünk, mondjuk a Barca Real vezeti, kettőn szinte ugyanott tartanak a La Ligában. Szerintetek ők hol tartanak? Csak egy összehasonlítás a ligák között.
Ilyen 12 körül a PSG nagyon közel van a Cityhez szerintem, mert ő nekik borzalom unalom hányadék fosszara a ligönös játékuk, ilyen 14, valami ilyesmi lehet. A Bayernnek biztos, hogy hosszabb, mert ők jelentősen direktebbek.
Hát pont nem. Ezért rövidebb, mert direktebb.
Úgy értem, igen, bocsánat, hogy sokkal rövidebb szerintem nekik. 10-11 lehet nagyjából. Nem tudom, mennyire
és
jár.
És a szériában ki az a két csapat, aki legelő jár ebben?
Cagliari.
Szerintem a...
Az Inter az egyik.
Igen? A Napoli.
Napoli lett volna a másik. Ők nagyon lassan játszanak, Milan? És építik fel. Nem.
Kicsi csapat?
Nem annyira.
Atalanta.
Nem, nagyon direkten játszik.
Én csak mondom.
Sassuolo.
Láció.
Ja, Szária
vagyok.
Ezt akartam, hogy mikor jön rá, hogy Száriból is ja, a világon.
Igen, igen.
Na, de azért volt valaha.
A Bence kömmel teljében lődözte a dolgokat, tehát a Barca rá 12 másodperc.
Hát nem véletlenül az év fiatal újságírója.
Köszönöm szépen.
Csak megszólalt, és az...
Tényleg szép találatok voltak, de Barca rá 12 másodpercig, a Bayern csak 10-ig. Tehát az konkrétan
nagyon, rohannak.
A Premier League-nek konkrétan a középcsapat szintjén van. Tehát a Liverpool is, aki rohan, az is náluk 2 másodperce hosszabban tartja.
Hát nem mind. Is tesz jót neki hát mostanában ez a nagy rohanás.
A Napoli Láció az 12, PSG az 14, nagyon rossz, és az Atletico Madrid 8,9. Tehát ők aztán szépen ott van. Tehát látszik, hogy ők aztán a La Ligában is, ahol PPDA-ban a letámadás intenzitásában, a 15-ek az egész La Ligában is, ami azért egészen elképesztő olyan csapattól, akitől megszoktuk azt, hogy az első helyért megy, és még így is ezt a focit vállalja föl, de hány 10 plusz passzos támadása volt, hány ilyen támadása volt a Citynek? 722, az Atletico Madridnak 272 a saját bajnokságukban. Tehát ezek olyan számok, hogy tényleg ez amikor jó, stílusok csatája, van egy ilyen Michael Cox könyv, na ez tényleg az lesz. Tehát amikor az egyik része, meg a másik, igen, szia Michael, azt gondolom, hogy na most tényleg, most meglátjuk, hogy melyik, és azért a legnehezebb az ilyen csapatok ellen tényleg megbontani őket egyszer, és szerintem most ez is lesz a Guardiolának az igazi nagy kérdés fölté, hogy meg tudja csinálni, és ha meg fogja csinálni, valamennyi helyzetük lesz, hogy most Bernardo Silva olyan formában lesz, olyan napját fogja, amikor berúgja, vagy nem. Ezen fog múlni ez a meccs.
Már javíts ki, ha tévedek, de jól emlékszem, hogy a két meccs között lesz az FA Kupa elődöntő.
Úgy van, hogy Liverpool, Atletico, Liverpool, Atletico.
Év, sport, év fiatal a sportúságírót kérdezik.
Egymás után vannak ez a két meccs.
És a bajnoki és ez
mindez ilyen 21 napon belül, ja. Vagy valami ilyesmi.
Hát a bajnoki meccstől 6 napra.
Igen. Így jó, akkor jól emlékeztem. Az viszont egy nagyon kemény lesz így.
Nagyon durván. És, a főleg
és az Atletico Madridnak szerintem jól jöhet.
Abszolút. Mert gyakorlatilag ők az első meccset azt teljes mértékben elengedhetik. Hogyha egy 0-0-val végződik, az nekik tökéletes, mert a következő párharcra már hullafáradtan fog eljönni a City keret, és ott kéne nekik áttörni a pokol legmélyebb bugyrait, és akkor onnantól lehet azt csinálni, mint a Liverpool elleni 2-3 évvel ezelőtt, amikor a hosszabbításba 3-at vertek.
Amikor
a
betört a Covid Angliába.
Igen, meg nem tudom. Úgyhogy egy ilyen párharcot lehet ebből kisütni.
De szerintem, hogyha most kellene olyat mondanunk, hogy melyik angol csapatnak a buktájára van a legnagyobb esély, azért mindig szerintem a Manchester City-t mondanánk. Én nem?
Nem.
Melyik akkor? Liverpool?
Nem.
Hogy a Chelsea-t mond, mert
jó,
legkevedek.
Ráról te egy szót
pedig
sem.
Most nem.
Te egy szót sem.
Nem, még egy dolgot ehhez. Az előző körben, ugye mindig írok ilyen BL összefoglalókat a csütörtökre, és az előző körben a második szakasznyi nyolcaddöntőkből azt a következtetést vontam le, hogy igazándiból 4/3 esetben az a csapat jutott tovább, akinek volt egy halál egyszerű fosszar a másik labda vagy a fociát megpróbálni, kioltani igyekvő alapterve, és nem az, aki megpróbált pozitívan focizni, áttörni a másikon, viszont nem tudott változtatni. És a City, ezt már milliószor megbeszéltük, ezzel annyira nem értettem egyet legutóbb, de mégiscsak meg kell valljam, hogy ebben van ráció, hogy a Cityben nagyon könnyen benne lehet az a lehetőség, hogy Guardiola folyamatosan azt fogja ugyanazt megpróbálni, és jönnek majd a beadások, tolják befelé, 80%-nyi labdabirtoklás, és szét fogják stresszelni magukat a második meccsnek a második fieldjére, és akkor abban simán benne van egy ilyen töréspont.
Ugye a beadásoknál csak annyi, hogy ez sokszor elhangzik tőlünk, hogy beadásra játszik a Liverpool is, meg a City is, de ez nem a régi beadás, amikor a Gary Neville-ek lefutottak, és onnan berúgdosták, hanem tényleg ez a klasszikus félterületből méghozzá általában a másik oldali lábbal, tehát a jobb oldalról egy ballábas csavarja be a védelem és a kapus közé. Tehát azért ez ellen már nem annyira egyszerű Atletico-nak a magas védővel jó védekezni, mert aztán nem is fejelik be, hanem rúgják a végén ezeket a labdákat, és emiatt azért az, hogy sok beadás van, az nem jelent kifejezetten rosszat a Citynek, alapvetően az egyik legtöbb beadással dolgozó csapat a City a világon is konkrétan, de az biztos, hogy az Atletico annyira mélyen lesz, hogy nehéz ez berúgni a kettő vonal közé ezt a labdát.
És sőt, ez egy ilyen ellentmondásnak hathat, hogy milyen sok beadással dolgozik a Manchester City, miközben nincsen középcsatáruk, hanem egy Phil Foden van középen, egy Grealish van középen. De közben nem is az a cél, hogy mondjuk a rögtön a beadásból gólt szerez, legalábbis a City esetében, a Liverpool ez már sokkal inkább jelen van, hogy a második labdákat begyűjtsd, és aztán a picit rendezetlenebb védelem ellen pedig egyből utána a helyzetet tud kialakítani. Ez Atletico Madrid ellen azért mindig egy sokkal nehezebben kivitelezhető dolog.
Mert a második labdákra érkezik a középpálya, aki a 16-osan áll.
Úgy gondoltam, hogy az a második labdák érkeznek Griezmannék csatárként, akik ugyanúgy ott helyezkednek. Igen.
Kettő, lesz. Kettő szenáriót tudok elképzelni, vagy a City korán be fog találni, és akkor széttömik az Atletico-t, de akkor tényleg ilyen 3-4 gól is lehet szerintem a vége belőle, vagy át fog menni ugyanabban, mint a United elleni párharc, és akkor az legutolsó pillanatig meg kell küzdeni minden egyes méterért és passzért.
Nem beszélhetünk
Pep valami olyasmit nyilatkozott, hogy nem tudom, mennyire valós, nem néztem utána, csak valamelyik nap feljött pont ugye az Atletico párosítás miatt, hogy igazából az egyetlen ember, akinek a...
Nem fog eszembe jutni a szó, pedig most mondtátok egy csomó.
A kontráitól fél, az Mourinho. Tehát, hogyha valami Mourinho csapat ez ellen...
Egy ilyen
azért mondom,
visszaeső. Nem tudom, hogy valós a nyilatkozat, de hogy följött, hogy Pep valami ilyesmit mondott, hogy az egyetlen ember, akinek a kontráitól fél, az egy Mourinho csapat, akkor kell, tehát hogyha elveszítik egy Mourinho csapat ellen a labdát, akkor egy kicsit elkezd diszkulni a kispadon.
Kis Pepem, drágám, ezzel nagyjából utoljára egyedüliként maradhatott a világon, senki nem fél már Mourinho kontráitól.
Ez a pillanatban. Jó, lehet, hogy ez egy 2010-es nyilatkozat, vagy nem tudom. De hogy ez volt. Na, Chelsea, Real Madrid.
Na mondjad, Pete, mondjad.
Chelsea sokkal esélyesebb. Ez szerintem nem lehet kérdés.
És ezt most a hétvége miatt mondod?
Nem, hanem azért, mert sajnos sokszor láttam a Real Madridot ebben a szezonban, és ezek nem funkcionálnak csapatként. Semmilyen szinten.
PSG-hez képest mennyire nem funkcionálnak?
PSG-hez képest jobban funkcionálnak, de egy BL aspiráns csapathoz képest sehol sincsenek. És szerintem ez nagyon szépen megmutatta, hogy még a csapatként egyáltalán nem funkcionáló Paris Saint-Germain is jobb csapatjátékot tudott bemutatni, picit több, mint másfél meccsen keresztül a Real Madrid ellen, majd pedig a már formálódó, tényleg nagyon alakuló Barcelona, amelyik azért még játékban például a Chelsea-hez képest szerintem közel sem annyira kimunkált. Gála előadást tartott a Bernabeu-ban, és ezt nem lehet Benzemának a hiányára fogni azt, hogy méteres területek voltak a vonalak között, meg Ancelotti valami ostoba emberezéssel küldte ki a pályára a csapatát, és picit a Real Madrid kapcsán erről érdemes beszélni, hogy Ancelotti saját magáról mit gondol, hogy ő miért jó edző, és erről beszélt is, hogy ő azért egy jó edző, mert nincs egy kialakult stílus, hanem mindig az adott körülményekhez tud alkalmazkodni. Ezt unásig ismerjük. Csak hogy jelenleg ez elképesztő hátrányt jelent a futballnak a top szintjén. Az, hogy nincsen egy dolog, amihez mindig vissza tudsz nyúlni, nincs egy alapjátékod, amit mindig tudsz alkalmazni.
Ez az úgynevezett Benzema cipelje föl, és adja oda Vinicius Juniornak, ő meg majd befelé megcselezi az emberét. Ez az
állatosság. Vagy majd Modric felhozza, vagy Kroos egy hosszú indítása. Tehát, hogy az egyéniségek köré megszervezem a játékot. Csak amikor meg egy olyan magas szintű csapattal találkozol, hogy egyéniségek is vannak, meg van kidolgozott játék, és akkor szoktak általában problémák jönni is a Chelsea-nél, meg pontosan ez van, hogy itt abszolút kidolgozott játék van, és az működik, és centire ki van számon. Persze most azért akadoznak szépen, bizonyos körülmények sem feltétlenül segítik őket, az, hogy szárnyvédő pozícióban mennyit sújtották őket a sérülésük, az megint egy másik kérdés, de hogy játékban ez a Chelsea két meccsen a Real Madrid ellen abszolút domináns teljesítményt kellene, hogy nyújtson. És igen, el lehet mondani, a Real Madridnál ott vannak az egyéniségek, és ahogy a PSG-en is láthattuk, Benzema bármikor tud villani, Modric bármikor tud villani, de hogy ezt nem lehet mindig eljátszani. Abszolút nem. És a Chelsea az sokkal jobb csapat ilyen szempontból, mint a Paris Saint-Germain, mert a Chelsea az nem fog pánikba esni attól, hogy a Real Madrid egyszer csak úgy dönt, hogy akkor próbálj meg magasan letámadni, hanem ugyanúgy, mint a Barcelona, szépen kifogják őket passzolgatni, mert megvan rá a játékuk, megvan rá a sémájuk, megvan az, hogy mihez kell visszanyúlniuk akkor, hogyha baj van. A Real Madridnál meg nincs meg szerintem ez az alap. Hanem vannak nagyon jó játékosok, akik meccseket el tudnak dönteni, csak szerintem a BL-nek ezen a szintjén, ezeken a meccseken, egy két meccses párharcban egyre kevésbé tudsz ezekhez visszanyúlni. És én ezért látom ezt, hogy a Real Madridnak igazából max tényleg akkor van esélye, hogyha az egyik meccsen valami elképesztő egyéni teljesítmény mellett a Chelsea hihetetlen szarnapot fog ki.
Mindazonáltal a Chelsea-ben simán benne van ugyanaz, ami a Manchester City-ben, hogy egy csomó helyzetük lesz, szétdominálják a meccset. Sőt, még igazándiból annyi helyzetük nem is lesz, csak óriási dominálás lesz a részükről, labdabirtoklásban, meg minden terén, és azt fogjuk érezni, hogy egyszerűen nem jutnak el a 16-oson belőle, és nem tudják befejezni a helyzeteket. Ez simán benne van náluk is a pakliban, és hogyha megfelelő mennyiségű ideig tartod játékban, ahogy azt láthattuk meg meccsben Benzemát, meg Modricot, hogyha egészségesek lesznek, akkor ezt még el lehet játszani szerintem még egy körben.
Annyi, hogy még nem kell olyan sokat visszamennünk az időben, hogy ennek a két csapatnak a legutóbbi pár harcára visszagondoljunk, és ott azért én Zidane most már egy nagyobb kvalitású edzőnek tartom, mint Ancelotti, talán ezzel nem mondok túl nagyot, és akkor a két meccsen a Chelsea azt a Real Madridot valami elképesztően lesimázta, és nyilván Zidane valamilyen szinten próbál és törekszik is arra, hogy Ancelottinak legyen egy szellemi örököse. Ez például abban a párharcban nagyon rosszul jött ki. Ugyanazt próbált eladni, mint amit Ancelotti szokott, hogy jó, alkalmazkodjunk, majd pedig az egyéniségekre próbáljunk építeni. Én nem látom, hogy az a Real Madrid csapat szinten bármilyen módon fel tudná venni ezt a versenyt a Chelsea-vel.
Én az a vagyok bajban, mert a Chelsea-be viszont nem látom, hogy ki van olyan formában, meg az a egész csapat mennyire van formában ahhoz, hogy egy ilyen Real Madridot, aminek tényleg egyetlen egy erőssége van szerintem az, hogy és ez egy ilyen óriási közhely, viszont ehhez ők hozzászoktak, hogy egy két meccses párbajt meg kell
most
nyerni.
Most nyerte meg a BL-t a Chelsea. Úgyhogy az egyenes késő szakaszban lemeccseltek mindenkit. Hát de mindenkit.
De mostanában nem meccselnek le már. Szerintem nem.
De hát akkor a Real Madridnál meg legyen érve az, hogy ők hozzászoktak a BL-hez, miközben látjuk, hogy geci szarok. Geci szarok a Barcelona ellen, geci szarok a PSG ellen másfél meccsen keresztül, a Chelsea, amelyik most relatíve rossz van, és hetek óta nyeri meccseit folyamatosan.
De borzal,
nem fogadjuk el azt, hogy BL győztesként egy két meccses párharcban nincs mihez visszanyúlniuk.
Én azt tökre elfogadom, hogy így van. Én azt is mondom, hogy a Chelsea az esélyes ennek a párharcnak. Én azt mondom, hogy nem akkora, amit te mondasz, Pete, hogy itt aztán itt az lesz, hogy itt szerintem a Chelsea akarata érvényesül, szerintem egy kérdés. Ha Ancelotti most megtanulta a hétvégi dádából azt, hogy ezt talán nem kéne csinálni még egyszer, és van annyira pragmatikus, ami remélem, hogy van, hogy szépen visszaáll egy kicsit, és azt mondja, hogy akkor lehet ránk jönni. Az a Chelsea ebben óriási baj van a Chelsea-nek, hogyha valaki visszaáll. Nem mondom, hogy rá jó ebben, hogy visszaálljon, de azért sokszor Ancelotti egy idő után észrevette azt, hogy ez nem működik, és elkezdte hátrébb húzni a csapatát, sokkal PPD-ját visszahúzta, nincs magas pressing a Realnál. Ez volt az óriási probléma a Barcelona ellen is, hogy fölküldte a csapatot, de hát valami olyan formációban, amit nem is, nem játszottak még soha így, másrészt olyan hülyeségben, és a Barca meg szétszette, hogy akarta. És én ezt viszont azt értem, hogy ha a Chelsea megy ki letámadni a Realt, az nem biztos, hogy a legjobb a Chelsea-nek. Szóval a Chelsea-nek nem annyira jó most egy az egyben a kimunkált játéka, hogy egy Modricot, hogy egy Kroost, hogy egy Casemirót le tudjál venni egy az egyben, már pedig egy az egybe kell majd ellenük védekezzél, mert és ebbe viszont a Real
szerintem nagyon amikor erős. Extrát jelent a Real Madrid egy Modric, legalább akkor extrát jelent a Chelsea-nél egy N'Golo Kanté.
Inkább én Kovácsicsra is gondolok. Szerintem a Kovács nagyon Kovácsics. Fontos meccs lesz, hogy ő játszik-e vagy nem, mert egy Jorginhoval sokkal kevésbé dinamikus az egész Chelsea, hogy kinéz. De továbbra is én azt mondom, Pulisic, Mount, Ziyech, Havertz, mindenki oké, azt mondja, hogy oké, és Havertz talán még a legjobb formában van, de hogy nem látom az egyikükbe az, hogy egyikükbe se az, hogy igazából ez meglátom azt a koherenset, hogy hogy fog fölállni ez a Chelsea, ami megfogja ezt a meccset nyerni nekik. Én azt hiszem, hogy a saját maguknak simán nehézé tudják tenni ezt a párharcot, és abban viszont már szerintem a Real, amikor benn vagy egy párharc, mint a Bence is mondott, ha bent tartod őket, hogy idő után valamit össze fognak szenvedni abból, hogy kijátsszák Viniciusnak a három védő egyik szélére, vagy a kettő közé befutatják, és egy-ez-egy-ezer Rüdigerrel szemben. Aki már egyszer felrúgja, és akkor 11-es vagy szabadrúgás, és akkor bebasszák. Én ebbe érzem azt, hogy ez a Chelsea-nek a nagy problémája, ha kimegy, és amit mondtál, hogy fölküldi ugyanúgy a letámadni ezt az Realt, akkor én is azt érzem, hogy ez újabb dádá lesz a Ancelottinak, és akkor szerintem ki is rúgják majd az év végén, mert akkor mindenki rájön, hogy ezen túllépett már a foci. Ha viszont visszalép...
Dehogy jönnek rá, a Real Madridnál jönnének rá, most komolyan. A Real Madridnál kifejezetten ezeket az edzőket keresik. Ott, hogyha oda megy egy Nagelsmann, egyből megbukik. Lehet, hogy nem Nagelsmann, de egy kifejezetten erős elképzelésekkel rendelkező edző ezt a madridi közegbe nem tudja letorni a játékosok torkán, de menedzserek kellenek. És hogyha leigazolják éppen Mbappét, vagy éppen egy olyan edzőt, mint Zidane, aki viszont a védekezés részét is nagyon jól össze tudja rakni, és tényleg ott van nálak az összes világhoz, és akkor tudnak BL-t nyerni. De ez nem egy hosszan fenntartható dolog már. Ez egy konkrétan a Real Madridnál egy nem is tudom, hogy egy teljes szemléletváltás kellene ahhoz, hogy a futballról alkotott képük az átalakuljon. az Ancelotti, miért ül ott Ancelotti? Egy értelmes
ezt akartam kérdezni.
Egy értelmes csapat nem ültetné már le Carlo Ancelottit.
Hát,
pontosan ezért.
De nem, az, de nem volt jobb a választás egyébként?
Hát ilyen edző, akiben a man managementben jobb lenne, az nem volt.
És akkor ez addig így lesz a Reálnál, amíg Perez ott a Atya Úristen?
Nem, a Real Madridnál ez mindig is így volt. Hogyha valaki olyan edző került oda, aki az elképzeléseit megpróbálta nagyon látványosan átnyomni a kereten, az nem tudott sikeres lenni. Mert a játékosok nem vették be, mert ez a Real Madrid. És kész. Ennek a klubnak ilyen a környezete. A Barcelonának az a filozófia, hogy Cruyff, labdatartás, pozíciós játék, bontunk kis játékokkal, háromszögekkel, Real Madridnál meg az a filozófia, hogy az van, amit a legjobb játékosok akarnak. És ez így van hosszú évtizedek óta a Real Madridnál, csak ebbe már nagyon
nem
nehezen...
Nem az van, amit a legjobb játékosok akarnak, hanem kialakítjuk a legjobb játékrendszert úgy, hogy mindenki beleéljen, akit megvett. Én ezt érzem inkább.
Ez az, amivel most ugye próbálkoznak PSG, de
nem megy nekik. Nem akarja akkor a Juventus meg a Real évente cserélgetni az edzőjét? Ancelotti meg Allegri átköltözik mindig a másik városba, egy kicsit izgalom, és akkor nagyjából rendben is vagyunk.
Igen, ez annyit, hogy Ancelotti elmondta most a Clásico után, hogy hibáztam. Ritkán hibázok kétszer egymás után.
Ezért vagy te hungarokatalány, Pete. Látszik.
Már ne haragudj, Ancsa, de ez nem igaz.
De jó. No.
Várja.
Bocsánat, Journal of the Year, igen? Ez most, ez az műsor, erről fog szólni, na hát.
Mind a két párharcban azt szerintem a kulcs, és ezt elhangzott, nem, már nem tudom kinek a szájából, de mind a kettőnél elmondtuk, hogyha hamar a kezükbe tudják venni az angol csapatok a menetét az egésznek, és be tudnak találni, akkor onnantól kezdve nagyjából nyert helyzetben vannak. Hogyha hagyják, hogy a két spanyol ellenfél lehúzza őket, és bent tartják őket a párharcban, akkor lesz belőle a nagyon nehézkes gyömöszölés, és akkor tényleg az van, hogy akár azt is mondom, hogyha a második meccsekre az Atletico-nak meg a Reálnak maradt esélye, akkor mindahogy haladunk előrébb, egyre inkább ők válnak majd a párharcnak az esélyeseivé, hogyha ezt így még valaki fel tudta dolgozni. Az volt nekem csak nagyon furcsa, hogy Kovácsicsot meg Kantét mondtátok, mint aki itt a Chelsea részéről dönthet. Azért ráztam borzalmasan nagy erőkkel meg lendülettel a fejemet arra, hogy Havertz a legjobb formában futballozó Chelsea játékos. Szerintem tök egyértelműen Mason Mount, aki valami frenetikusan szenzációs hetek óta, nem mint hogyha egyébként ez ne lenne igaz az elmúlt egy és három negyed évére is amúgy, de hogy borzalmasan nagy extra, és zseniálisan köti össze továbbra is a középpályát, meg a csatársort is, és egyértelműen a legfontosabb játékosa most a Chelsea-nek. A másik, ami nagyon fontos lesz, hogyha már mondtuk itt a visszatérő, meg sérülő jobb hátvédeket, hogy Reece James ugye el fog menni most az angol válogatottal, nem megy el végül, nem engedték el. Tehát, hogy ő felépülőben van, és egy hónapok óta ezt játssza, hogy így limbózik a sérülés, a visszatérés, meg a fiziószoba között, úgyhogy az is nagyon fontos lesz, hogy ő legyen.
Én azért arra gondoltam, hogy Mount egyértelműen összekötésben nagyon jó, de befejezésben nagyon nem. Tehát én ezt érzem, hogy itt valakinek be kell fejezni ezeket a helyzeteket, és most Havertzről befelé pattogtak a labdák, de ha ez most két meccsen nem történik meg, akkor nem érzem azt, hogy kit most egy Lukakut hozol be, aki meg teljesen formán kívül, és hogy berakod, akkor meg össze is esik a csapatjátéka.
Nem, én szerintem Lukakut el kell felejteni itt a BL maradék részére, ha halálosan komolyan mondom. Tehát, hogy az a Mount Havertz páros az, amire föl lehet építeni.
Ezért
azt mondom, hogy ezzel a BL döntőig el lehet menni simán. Tehát Mountnak olyan kulcspasszai vannak, és Havertznek a nagy labdákat azokat általában vagy ő, vagy James adta. És ez az elmúlt hetekben tök jól működött.
Egy dolog, aztán lépjünk tovább, hogy itt a befejezés része. Amiről beszéltünk, úgyhogy mondjuk egy bajnoki menetelés során, hogyha van egy jól felépített csapatjátékod, és folyamatosan tudsz helyzeteket kidolgozni, akkor hogy igazából összességében hogy fejezed be a helyzeteidet, az majd, hogy nem hosszabb távon lényegtelen. Egy BL egyenes kieséses szakaszban sem látom azt, hogy ez egy random faktornál több lenne. Tehát mi garantálja azt, hogy Lukakuval mondjuk nem basznál a helyzeteit a Chelsea?
Hát ezt mondom, hogy most nincsen olyan játékos, olyan formabeli játékos.
De, nem, ez... de másik megfordítom, hogy miért nem lehet azt, hogy mondjuk Havertz meg most belő kettőből kettőt. Simán meg lehet. És ugyanez a Madridnál is megvan, tehát szerintem ez a része, hogy most van-e olyan játékos a Chelsea-nek, aki be tudja fejezni a helyzeteket, az most szerintem egy ilyen picit felnagyított szempontja ennek de a párharcnak.
Én ezt érzem, hogy ahogy a Bence is mondta, ahogy megyünk minden perc előre a párharcokban, onnan egyéb a nyomás a két angol csapaton, hogy befejezzék a helyzeteket, de most a Chelsea-re megyünk csak vissza. A Chelsea-nél egyre nagyobb nyomás lesz, hogy ki fogja befejezni a helyzeteket, és egyre nagyobb nyomás lesz az, hogy valakire toljuk át. Azért ez megfigyelhető minden szinten, hogy áttolják valakire a felelősséget, aki elrugdossa majd ezeket a labdákat. És én most ezt nem érzem, hogy kinek a vállára kell rátenni ezt a terhet, hogy elbírja. Mert ha megnézed, azért, aki a béleket nyer, ott volt valaki, aki gólvágóként működött ebbe a dologba, egyszerűen kelleni fog hozzá.
Chelsea-nél, amikor megnyerték, ki volt ez?
Kai Havertz.
Egy gólja volt a BL szezonban a döntőbe. De akkor, de és milyen lehetne most, hogy most meg a Mount lő be egyet? Tehát szerintem ez egy picit ilyen, picit túl lett ez gondolva. A futball ennél egyszerűbb játék.
Jaj, úristen.
Nem futball, futball. Jó?
De hogyha João Félixnél fel tudtuk hozni azt érvként, hogy ő ezeknek a nagy pillanatoknak a, ezekért él folyamatosan. Most Havertz borzalmasan fiatal, tehát hogy nyilván nem áll rendelkezésre annyi szezon, hogy azt mondhassuk, hogy ő folyamatosan eldönti a párharcokat. De a csávónak konkrétan jég van az erejében. Tehát az előző kiesése szakaszban is olyan...
Pont ez az. A Chelsea-nél gyakorlatilag bárkiből kinézed azt, hogy elbassza, vagy éppen eldönti.
Igen.
Mert nincs egy olyan kiemelkedő egyéniségük, hanem csapatjáték szinten tudnak érvényesülni, ha az jól működik. És szerintem a Chelsea-nek a csapatjátéka az ezerszer jobban működik, mint a Real Madrid. Innentől kezdve valami nagyon nagy fuck-upnak kellene történni ahhoz, hogy a Real Madrid két meccsen tovább jusson, vagy Benzema megint élete meccsét játssza. Ami meg egy kicsit ilyen random faktor megint. Aha.
Talán a legjobb példa arra, hogy mennyire rendben van a Chelsea-nek az alapjáték, az az, hogy az elmúlt időszakban is minden meccsüket megnyerték. Uh-huh. Tehát, hogy fókuszban vannak.
Jó, annyiban ennyi. Azért igazat szeretnék adni. Volna, a...
már fókuszban vannak. Igen.
De annyiban igazat szeretnék adni a Márknak, hogy azért nem mindig a legminőségibb ellenfelek ellen sikerült ezt meghúzni. Tehát, hogy a Burnley-nél is a második fél időben az kellett, hogy Reece James élete 10 percét játssza. Szóval, hogy lecsapkodják ezeket az ellenfeleket, jobb a csapatjátékuk, mint a Real Madridé, megvannak azok az egyéniségek, akik el tudják dönteni, de azért módjával meg finoman kell kezelni azt, hogy a Chelsea-nek hogyan fog sikerülni ez a párharc.
Egyszerre csak egy szurkolótáborral veszünk össze per műsor, jó? Most a Real,
itt ugye előzőleg a Havertz az egyetlen outlier-t mondta el elmúlt 15 évből, de igen, igen.
És pont a Chelsea-nél érdekes módon.
Nem. Jól lehúztuk.
Tettenemről lesz szó.
Én ezt nem olvasom fel.
Akkor ide van írva.
Hát sajnos már erre sem lesz szükségünk. Szóval
most 40 másodpercig nézzük egymást. Addig elolvassák a srácok.
De ki hallgatja?
Srácok, lányok.
Az 1200 ember. Elolvassam én. Elmondom két szóba. Formában van a tetenem. No. Miért nehéz ellenük játszani?
De ez nem az, hogy miért nehéz, ezt írja ide, most már fölolvasom. Úgy tűnik, a Tottenham ismét kezd magára találni. Conte csapata a Burnley elleni vereség óta 5 lejátszott bajnokiból 4-et megnyert, és a Manchester United ellen sem érdemeltek vereséget. De ahogy nem. Legutóbb David Moyes egy papíron ígéretesnek tűnő meccstervel állt elő, mégis alulmaradt a West Ham. De miért ilyen nehéz a Spurs ellen játszani? Mik azok a mechanizmusok, amik megnehezítik a felkészülést Conte csapatára? És van-e egyáltalán egyértelmű megoldás? De mi van most? Conte elszaladt a foci mellett? Vagy mi az, hogy mi a megoldás a csapat ellen?
Nem, szerintem nincsen egyértelmű. És én beszéljek egy picit arról, hogy mi volt itt a hétvégén a West Ham ellen. Szerintem Moyes egy picit jobban állt hozzá ez a történethez, mint mondjuk Lampard. Sok, mondjuk nem nehéz.
Nem volt nagy léc, amit meg kellett ugrani.
De hogy próbált egy ilyen hibrid felállással operálni, tehát általában mély blokkban 5 védővel játszottak, magasan pedig maradt ez a 4-4-2-es ilyen középmagas védekezésük, ami nagyjából papíron egy megoldást nyújtott arra, hogy a Tottenham nem támad, tehát saját térfelünkön emberezünk, felvesszük az 5 támadót, ugye Szont, Kulusevskit, Kén, meg a 2 szárnyvédőt, és nagyjából meg vagyunk ember-ember ellen, magasan pedig próbáljuk lezárni a pálya közepét. És mégsem működött. És egy felvetésem lesz, amit én nem feltétlenül értek itt a Tottenham ellenfelei kapcsán, hogy hiába, egyrészt, hogy hiába veszed fel őket ember-ember ellen, egyszerűen olyan jó és olyan jól begyakorolt labda nélküli mozgásaik vannak, hogy egyszerűen nem tudják őket lekövetni. Hiába teljesen kiszámíthatóak, de annyira jól oldják meg, hogy Harry Kane mikor lép vissza a vonalak közé. És ott volt Declan Rice, aki fel tudta volna venni őt, és mellől is ellépett mindig. Két lépéssel mellette vett át a labdát, talán a második gól előtt, és indított a Son területbe. Baromi jól szomorú néz ki. És mondanám azt, hogy hát persze, akkor védekezzünk 5-3-2-ben, hatost rá kell ejteni Kane-re, hogyha visszajön, de leválik az emberéről simán. És egy dolog, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondoltok, hogy miért gondolja jelenleg minden csapat azt, hogy a Tottenham ellen magasan kell elkezdeni védekezni. A West Ham is. Feltolták a védelmük első vonalát a Tottenham térfelének közepére, és a védelem is magasan helyezkedett. Gyakorlatilag ezzel tálcán kínálod magad Sonnak, és ez nyilván nem hülyék, tehát nem mindenki olyan, mint a Lampard, aki végignézi, hogy ez történik az egész meccsen, mert Moyes például bele is nyúlt a második félidőre, de hogy az utóbbi hetekben jó a Leeds, az megint a Leeds, hogy gyakorlatilag mindenki feltolja a védekezését, és ezzel megnyitja ezeket a folyosókat a Spursnek, hogy Kane visszalépjen, aki mindig jó ütembe lép vissza, mindig megvannak ezek a beindulások, vagy Doherty megy keresztbe, vagy Son indul be a védelem mögé, vagy átmennek négy védőre, ez a másik része, ami szerintem nagyon nehéz, hogy készülsz el, hogy egy ellenfél három védővel fog építkezni, ha, faszt nem, visszamegy Højbjerg, vagy Bentancur, és rögtön egy 4-1-5-ben jön még egy szélességben egy ember, a Ben Davis, vagy akár Romero felmegy. És ezeket a váltásokat szerintem alapfelállás szintjén nagyon nehéz lereagálni, de hogy miért könnyítik meg emellett a Spurs a dolgát azzal, hogy még a védelmet is feltolják a picsába. Legalábbis magasabbra, mint amit például a West Hamtől is megszokhattunk akár az egész szezon során.
Emlékeztek nagyjából egy hónap el ezelőtt, édes Istenem, komolyan, mint az óvodába bazeg, és végignézi, én is oda kapok, a Pete is végignézi, komolyan, mint a kis autót, amikor le fog esni a kis műanyag tepsinek a széléről, mert ilyen felhúzós, jó, mint ez, és így leereszted, és így leesik a végén. Édes jó Istenem. Az olyan gyűrűt, tényleg?
Elkanászodott, csak megtörtük a szerepét.
Hetek óta nézem a Márkot.
Márja, megnézem ezt.
Folyamatosan, hogy vajon mit jelképez és szimbolizál az, hogy folyamatosan a jegygyűrűddel játszol. Egyfajtában leveszed, de mindig, tudod, amikor beszélsz
meg. Ez nagyon régóta menekülés.
De ez olyan, hogy visszamenekülök a drága feleségem, az ismerős, ez ahol nekem jó.
Aki tudja, hogy én mit szeretek.
Igen, nem kéne egy pofázni. Nem kéne
egy pofázni. Mondjad valamit?
Mondjad, Bence, mondjad.
Emlékeztek egy
ez
hónappal?
Ez kezdettől fogva így van egyébként. Ez olyan, mint nálam, hogy ez mindenhol egy kulcscsomó. Megyek valahol, és mindig kell valamit kezdem a kulcscsomó.
Csak szeretem az ilyen testbeszéd jeleket olvasgatni, és ezt még nem tudtam megfejteni, hogy ne egész pontosan...
Engem ne olvasgatni.
Ne analizálj a Márkot, Bence.
Emlékeztek egy hónappal ezelőtt, amikor nem volt Dyer, nem tudom már, hogy kikkel játszottak a Tottenham.
Most Dyerre húzzuk ezt fel?
Nekem is fáj, hogy misoda fosadék szar volt a labda kihozatala a Tottenhamnek, és mennyire meg lehetett őket letámadásban zavarni. Én szerintem ez semmi más, ennyi.
Jó, én értem, hogy miért működik, de hogy mit lehet ellene csinálni? Én ezt kérdezem.
Hát azért pára megmutatták, nem?
Hát de pont ez az, amit a Bence mond, hogy ott ezért például nem volt a Dyer.
Hát oké, de pára meg azt
be kell seggelni. De miért nem seggel le? Miért hát nem seggel be a West Ham?
Azért erre azt mondani, hogy azért na, az a David Moyes, hogy én nem szoknám fel, hogy mennyire jó meccsterve volt, mert hogy neki pont megjelent volna a meccsterve ahhoz, hogy be kell seggelni. Ha elmész a Spurs idegenbe, főleg idegenbe, seggelj be és játszd a saját játékodat. Fúzd meg őket kontrából ötször. És utána végig seggelt az egész meccset, mert láthatóan pár csapatnak ez bejött az elmúlt időszakban, egymás után mondjuk négynek is bejött öt meccsből. Tehát én ezt nem értem, hogy annyira én Moyesnak azért nem mondanám, hogy ez mennyire jól sikerült ez a meccs.
Szerkezetileg nagyjából eltaláltam.
Hát értem, csak ez a West Ham nem képes megcsinálni, mert amikor azt mondjuk, hogy Declan Rice-ról le lehet így lépni, mert Declan Rice-nak nem ezt kell általában játszania, hogy magasan követek, és szerintem, hogy miért nehéz.
Rodról ugyanígy le lehetett lépni.
Hát de alapvetően azért Harry Kane mondjuk ki, hogy azért az egyik legunikálisabb játékos az egész Premier League-ben, pont ebben a leválásokban, és azonnal üti be a labdákat a védelem mögé, mert és azért itt azt lássuk meg, hogy avval, hogyha kimész egy az egybe játszani, és ember-ember ellen fogni neked Harry Kane-t, ő el fog téged hozni egészen a saját 16-os a széléig, és ott a védőként már nagyon szarul érzed magadat, mert érzed, hogy nagyon-nagyon pozíción kívül vagy, és itt még sose voltál ebbe a szezonban. Ehhez képest itt ott kell ott állni, hogy úristen, most mit csinálok veled, majd megfordul veled, és bebassza Sonnak a labdát 40 méterre, tűpontosan. ezt azért nem nagyon tudja más csinálni, és ebben viszont tényleg teljesen unikális az egész Spurs, meg Harry Kane, és ezt lehet vele legjobban játszani, amit Mourinho is egyetlen egy trükkje volt, hogy egyetlen egy dolog történt. Igen,
csak ott csak konténen megvannak a mozgások, és azon kívül
Szó. És ezzel, hogy Kulusevski megcsinálja a mozgást, Szó megcsinálja a mozgást, már kettőn indulnak két oldalról. Doherty,
jön Ben Davis még hátulról.
Tehát ez így nagyon össze van rakva, de lehet ellene mit csinálni, vagy nagyon magas, és szerintem ezt látják. Ezt értelmezik félre ezek a csapatok, például mint David Moyes, hogy ha nagyon kimunkált letámadásod van, akkor ezt meg lehet folytani. De nagyon magasan meg kell folytani. Tehát a kirúgásnál ezt meg kell folytani. Ezt, mert ha bárkinek van egy kis ideje, hogy fölnézzen és fölpasszoljon a Harry Kane-nek, aki át tudja venni és tud vele forogni, akkor baj, akkor téged megettek abban a pillanatban, mert mozgásból meg fognak verni egy fél pályán keresztül egy Sonnal meg egy Kulusevskivel. És Kulusevskiről ezért elég sokat kutyáztam, de nagyon-nagyon jó ütemérzéke van, hogy mikor induljon el, mert nem gyors játékos, de valahogy mindig jó helyre kerül, és jókor veszi át a labdát, jókor teszi be középre. Most is volt Sonnak 2-3 kulcspassz, ami kiosztott, nagyon-nagyon jól játszott, és ezért érzem azt, hogy vagy legyél, hogy nagyon-nagyon magasan vagy, és jól tudsz játszani, így lehet megfojtani, vagy nagyon mélyre ülj be. De az, hogy te nem tudod ezt jól játszani, de megpróbálod elővezetni, ez nem fog sikerülni Conte ellen, mert ő viszont meg fog enni játékrendszerben, meg társas kapcsolatokban. Mert például mondtál, hogy ugye van a szerelem kapcsolat, a negyedik lehetőség, hogy hogy lehet valaki dominanciát teremteni. Na, ott a szerelem kapcsolat, az megvan Son és Harry Kane között, ez jól látható, pedig azért néha nem passzolják rá egymásnak, mert most is volt olyan zicem, nem passzolt a Harry Kane, de utána elmondta
Son. Azt a közös gyereket megnézném.
Két dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy Conte mennyire hasonlóan, de mégis másképp használja Harry Kane-t ebben a szezonban, mint használta tavaly Lukakot az Interben. Ott ugye folyamatosan az átmenetek, Lukaku visszajött mélyre, szintén kihúzott egy védőt, csak ő nem egy 40 méteres indítással csinálta, hanem ő lekészítette másnak, és más csinálta meg ezt a 40 méteres indítást. Harry Kane ezt egy az egyben meghúzza, hogy visszajön a félpályáig, lefordul, leválik az emberéről, nem kell, hogy lefussa, és egyből megy be a labda. Hogy Conte ezeket a játékos profilakat milyen jól tudja beépíteni ezekbe a nagyon hasonló sémákban, mint minden csapatnál is alkalmaz, de mindenhol finom hangolja egy picit.
Ezért itt szeretném megveregetni a vállamat, mert amikor beszéltünk erről a párhuzamról Conte érkezésekor, akkor én pontosan ezt mondtam, hogy én szerintem lehet majd a visszalépéseit használni, csak mivel ő neki nem a sebessége, hanem a látása, meg a paszkészsége a speciális, meg a különleges, ezért majd így lesz hasznosítva. Úgyhogy...
A második, és bocsánat, de most női focizni fogok, de innen tudok idézni, mert egyébként tök női focis nyilatkozatokat edzőit azért jó olvasni, mert sokkal több mindent elmondanak, mert sokkal nyitottabbak. Még ősszel volt egy Barcelona-Arzenál párharc, BL csoportkörben, és a Barcelona a világ
jó,
legjobb csapata.
Jó régi volt ez az ősz.
A Jonas Heidevel, az Arzenálnak az edzőjét kérdezték a Barcelona kapcsán, hogy hogyan lehet ellenük játszani, mert olyan magasan támadnak le, és egyébként meg őket is olyan nehéz lett támadni, hogy elmondta, hogy nem az a fontos, hogy te mit csinálsz, hanem hogy milyen gyorsan csinálod, és milyen gyorsan reagálsz erre, mert lehet, hogy te pontosan tudod, hogy te hogy akarod őket letámadni, de hogyha már adsz egy tized másodpercnyi előnyt, akkor elcsúszott az egész. Vagy amikor labdát akarsz kihozni, lehet, hogy tudod, hogy hol az a passz, hol fut az ember, akit neked keresned kell, de hogyha egy rossz labda átvételed van, egy picit lassabban csinálod a dolgot, egyből ott van az ellenfél, és a kontrapresszing ilyen megöl. De picit ez van a Tatanemnél is, hogy lehet, hogy Moyes is tudta, hogy mit kell csinálni, és volt erre egy terve, de hogy ezt nem tudta olyan hatásokkal kivitelezni a csapat, és a kettő között rakadva meg belefutott egy olyanba, hogy 20 perc alatt már 2-0.
De pont ez a készségszintre levinni ezt a játékrendszer, hogy mit kell neked csinálnod egy bizonyos játékrendszerben, mit vár el tőled az edződ, meg egymáshoz képest hogy kell mozogjál, ezt tényleg készségszinten bele kell verd a játék, és hogy működjön, és pont ezt a Krisz írta le most valamilyen a Twitteren, hogy az Arzenál hol tart a letámadás szintjein, és tényleg még azért egy-két lépésre például a Liverpool mögött, de szépen lassan jönnek fölfelé, és akkor lesz, amikor már nem kell gondolkozni, és Declan Rice-nak gondolkoznia kell, hogy mit csináljak, hogy akkor jött egy Harry Kane, most akkor vele mit csinálok, hanem azon ott kell lenni, hogy én megyek vele. Hogyha ez egy Fabinho-ra jön ki, valószínűleg ő tudja, mit csináljon. Egy Rodrinál tudja, mit csináljon, bár az is igaz, hogy azért most, és tényleg ebben Harry Kane meg unikális, hogy azért ritkán látsz a csatát magad mellett megjelenni, de ezt ki kell munkálni, hogy ez működjön. Én ezért érzem azt, hogy itt például nagyon kevés csapat tart, hogy le tudja támadni ezt a Conte rendszert, mert ehhez nagyon kimunkáltnak kell legyél, és ez nagyon kevés csapat van, aki ezt meg tudja most csinálni, talán kettő.
Kulusevskit annyira örülök, hogy kiemeltük, mert az jutott eszembe róla, hogy...
De talán pont te, úgyhogy örülsz, hogy kiemelt.
Nem, olyan kavarázsa van a pit, hogy az a elképesztő.
Ott ültek egymás mellett.
Hát bocsánat,
nem máshogy nézünk ki.
Két ilyen jóképű fiú, és nem tudom már.
mentés, ne rossz mentés.
Jó, azért ez tetszik. Jó, azért. Jó mentés volt.
Bencét könnyűleg kenyereztem.
Eddig nem tudtátok, hogy jó képűek vagytok, de most
már. De most már igen. Mm-hmm. Szóval az jutott eszembe róla, hogy tényleg a puszta sebessége, így nyersen, az,
nincs.
Az nincsen. Viszont az NFL-ben is vannak olyan futók, akik fizikailag nem annyira különlegesek. Nyilván megvan ez az élsportoló alapjuk, de annyira jól futják meg a különböző útvonalakat, és annyira jól érzik az ilyen ütemváltásokat előtte. Micsoda?
Elkapókról
beszélek. Elkapókról beszélek, igen, bocsánat. Hogy igen, tényleg hülyeséget mondtam. Szóval elkapók esetében, hogy annyira jól érzik, hogy mikor kell elszakadni a védőjüktől, vagy hogy mi az a pillanat, amikor vissza kell lépni. És Kulusevski is zseniálisan olvassa ezt, ezt párosítva azzal, hogy Conte nagyon szépen kijelöli neki, hogy adott esetben a többiekhez képest merre kell mozogni, ez halálos.
Kulusevski az ideális Conte játékos.
Abszolút. Úgyhogy ez a Son Kane-Kulusevski hármas, ez nem gondoltam, hogy ennyire jól fog működni, főleg mert Lukasz egyébként fantasztikusan játszott szerintem Conte érkezése után, de hát ez
sokkal feljelmezettebb Kulusevski Lukasz Móránál. Mm-hmm. Lukasz Móránál
meg kiegyensúlyozottabb.
Igen, és tehetségben sokkal jobb, azt gondolom Lukasz Móra Kulusevskihez képest, de annyira tényleg Conte kompatibilis, hogy nem lehet kivenni.
Végeztünk.
Na, gördüljünk tovább akkor az utolsó témánkra, ugyebár legendák sajnos nyilatkoznak rovatunkban, következik az utolsó témánk. A játékosoknak félniük kell az edzőtől, hiszen régen így volt. A játékosok nem szórakozhatnak a vereség után, hiszen régen nem tették. Ha-ha-ha. Írás. A játékosoknak tűrniük kell, hogy agyonrúgják őket, hiszen régen is ez történt. Csak néhány megszólalás, amik olyan egykori játékosokhoz köthetőek, mint Paul Scholes, Rio Ferdinand, Gary Neivel és Steven Gerrard.
Neville, a német
Neivel. De miért nem sikerül elszakadni a múlt közhelyitől?
De Gerrardról se tudom, hogy francia.
Gerrard. Gerrard Butler. Na, de miért nem sikerül, ezért nem tokolvas, beleszóltak. Miért nem sikerül elszakadni a múlt közhelyitől, akár szakértőkről, akár edzőkről van szó? Miről is beszélünk, ugyebár Saka nyilatkozta, hogy lehet, hogy nem ártana neki valami több vagy nagyobb védelem. Erre mondta azt a Gerrard, hogy öcsi sajt.
Engem is szanaszét basztak, téged is basszanak
szanaszét. Kussoljál öcsi sajt, ezt mondta. És...
Igen, pont úgy fogalmazott, mint Pét, igen.
És hát nem akarunk sebeket feltépni, mégiscsak nagyszerű játékosok voltak, de nem biztos, hogy kéne beszélniük.
Nem, egyébként kell, és én értem is, hogy Gerrard ezt miért nyilatkozta, csak ugye az internet soha nem felejt. És tőle is előszedtek néhány olyan nyilatkozatot, amikor még a Rangers edzője volt, hogy picit jobban kéne figyelni a bíróknak arra, hogy megvédjék a játékosokat, ezeket a rúgdosódó csapatoktól. De szerintem ez azért írtam mindegyik példát, akár a Neville-t, hogy a játékos egy vereség után az nem menjen el szórakozni, de pláne ne menjen, ne tegye fel az Instagramra, meg hogy a United valami kemény tökű edzőkkel, hogy mennyire beleragadnak ezek az arcok a saját múltjukba, és hogy csak abból tudnak táplálkozni, és mindent abból vezetnek vissza, holott...
Mindenki.
Ez, de így van, de hogy alapvetően nekik ez lenne a dolguk, hogy ne ezt tegyék meg.
Ez
akár Gerrardnál is, aki edzőként, és pláne egykori játékosként pontosan tudhatná azt, hogy az nem jó, hogyha a legjobb játékosokat szanaszét rúgják. Most attól, hogy nem az ő játékosát rúgták éppen szanaszét, ezt ugyanúgy tudhatná. Ugyanúgy, ahogy a Manchester Unitednél elmondja Ferdinand, meg elmondja a Scholes, hogy igen, az edző az akkor jó, ha félnek tőle a játékosok. Mert ők ebbe voltak benne. De a Ferguson meg mennyire okos volt, hogy ők ezt látták. Tehát a Scholes-szal valószínűleg így bánt, meg a Ferdinanddal így bánt, mert erre voltak rászorulva, ez kellett nekik. De voltak
olyan... a Beckhammel is.
A hajszárítós Alex. Igen.
De voltak olyan játékosok, akik dédelgetett, pátyolgatott, babusgatott, tehát a Cantonának mindent megengedett Ferguson, mert őt meg ezzel lehetett motiválni, ezzel lehetett magas szinten tartani. De hogy ezt miért nem lehet tovább gondolni, akár egy szakértőnek, akár egy edzőnek kilépni ebből az ilyen nagyon szűk látókörből, hogyha én szenvedtem, te is szenvednél, hogyha nekem félni kell az edzőtől, akkor az működik mindenhol, csak hogyha a játékosok félnek és fegyelem van. Tehát, hogy nem pont ez lenne a dolguk, hogy ezen túllépjenek? Mert akkor innentől kezdve ugyanazt a mantrát lehet ismételgetni nagyon-nagyon sokáig, csak ez meg szerintem baromira káros. Akár egy edzőről van szó, akár egy szakértőről van szó, mindkettőnek hatása van. Egy edzőnek pláne hatása van arra, hogy például a bírók onnantól kezdve hogyan közelítenek meg bizonyos játékosokat, és tudjuk, hogy a bírókra lehet hatni. Mármennyire is sokan nem hiszik ezt el. Egy szakértőnek pedig abban van felelőssége, hogy a szurkolókra hat, és az ő véleményüket befolyásolja. És hány helyen olvassuk a mai napig, akár viszonylag közeli példákból is, hogy hát a játékosok nem akarnak, nem hajtanak, mert nincs egy edző, aki fegyelmet tart az öltözőben, aki motiválni tudja őket. És a legtöbb esetben ez is egy tényező, de nem ez a kulcsfontosságú dolog. Nem azért romlik a legtöbb csapat, mert a játékosok már nem tartják a fegyelmet. Meg hogy elengedték magukat, mert nem akarnak eléggé. Ennek azért sokkal nagyobb rétegei vannak. És nem ahhoz kéne mindig visszanyúlni, hogy legyen egy edző, aki fegyelmet tart, meg legyen, aki korbácsolja őket, mert hát alapvetően itt futballozni kellene. És arra kéne megtanítani a játékosokat. Meg mondjuk azt kéne elérni...
Őleg annyi pénzért.
Azt kéne elérni, hogy azok a játékosok, akiket mondjuk nézik a szurkolók ezt az egészet, ne attól kelljen tartanunk, hogy melyik meccsen törik ketté a lábukat, mert hát erre is láttunk már néhány példát. És mondjuk egy edzőnek, akinek szintén van egy Coutinho-ja például, valószínűleg nem örül neki, hogyha Coutinho-nak törnék szét a lábát ugyanígy. Mert hát őt is rúgdosták.
Viszonylag ritkán van olyan, hogy nehezen tudok egy témához hozzászólni, és ez speciál pont olyan, hogy nem egészen tudom, hogy mi az, amit értelmesen hozzá lehet tenni ahhoz, amit a Péter mondott,
ezt akartam, amivel egyetértek. Igazából ezek nem szakmai dolgok, tehát itt mindegyikből ilyenkor a szurkoló bújik ki, akkor is, amikor a Gerard ezt mondja a Sakának, akkor is, amikor a Növél azzal jön, hogy de hát emlékszem még olyan United játékosokra, akik egy kiesés után nem mentek el egy boxgálára, hanem otthon sírtak, nem a fasz, nem de öt nem, napig ittak.
Nem, a Giggs elment megdugni a tesójának a feleségét, a Beckham elment egy divat bemutatóra, tehát még ezek is hülyeségek. Tehát ugyanúgy megvoltak ezek is, max nem volt vész, Instagram.
Van effektíve egy interjúja Roy Keane-nel, Gary Neville-nek, ahol konkrétan erről beszél 3 percet, hogy minden egyes meccs vagy vereség után hogy mentek el, és ittak 5 napig. Megállás nélkül.
Ezt akartam mondani, hogy amit hozzá tudok,
az másnap kiizzadták nyilván az alkohol, de...
Nem tudom, hogy ez minden egyes futballiskolánál, meg nemzetnél így van-e, de az angol futballnak rémületesen borzalmas hányadék hagyományai vannak. Tényleg a... De most őszintén megvalva, nagyon mind a lelátón, mind az edzők terén, mind a játékosok terén köztudomású, hogy a betegség szintjére lehatoló alkoholizmus az mindenhol jelen van. Ez a nagyon kemény maszkulinitás, ez a nagyon durván idegesítő maszkulinitás, tehát nem az, hogy tökösek vagyunk, hanem ilyen mindenki
nem
azt játsza,
hogy... Nem volt még nyíltörésed, nem vagy focista.
Persze, és ezek az angol fociban ilyen nagyon hangsúlyosan megjelennek, és mind a mai napig visszanyúlnak. Tök jó lenne, hogyha ezt meghaladnánk, mert pontosan látjuk azt, hogy amitől a Premier League, meg az angol foci, az angol csapatok, az angol játékosok 2022-ben különlegesek, szerethetőek is a világ fölé emelkednek, az pont az, hogy ettől teljesen elhaladtunk már, teljesen máshogy működik az utánpótlás nevelés, az edzőknek a hozzáállása a játékosokhoz, akár a lelátói hangulat is, és most nekem lehet mondani, hogy 1997-ben mennyivel jobb volt kimenni a valamelyik nagycsapatnak a meccsfére, mert ott még nem ilyen műhangulat volt, meg nem tudom, de a mostani angol foci az egyértelműen a világ első számú futballiskolája, vagy nem tudom minek hívjam, és fel kéne ismerni, hogy ez miért van.
Sok mindenre vitatkoznék, most elhangzott. Szerintem Pete, mi meg a saját buborékunkban élünk, és pont nagyon nehezen lépünk ki a saját dolgainkból. Azt gondoljuk, hogy én is szerintem ebben hibás vagyok sokszor, hogy azt érzem, hogy hát a focinak olyan mély rétegei vannak, amiket ilyenkor nem beszélünk, hanem csak hajtani
kell. Szerintem nem feltétlenül a futballhoz kapcsolódik. Szerintem ez egy sokkal általánosabb jelenség.
Hát na igen, csak szerintem miért várod el egy Paul Scholes-tól, akit behívnak, és semmiféle képesítése nincs erre különben, nem végzett el ebből semmit, nem pedagógus, nem végzett médiaiskolát, semmilyen nincs benne, az, hogy hogy kéne beszélni, mit kéne mondania, hanem azok jönnek elő belőle, mint amikor egy párkapcsolatban benne vagy, előjön belőled az apádnak az anyától kapott képed, és azokat vetíted rá a saját életedre, mert ezeket a példákat hozod. Ez van beléd kódolva. Nagyon nehéz ezeket levetközni. Ez borzasztóan nehéz, amikor beszélgetünk arról, hogy nem tudom, hogy magyar játékost elviszünk ide meg oda, valamelyikkel jól működik, valamelyikkel nem, mert passzol azzal, ahol mi belenőttél, ahogy gondolkozol. szerintem ők így gondolkoznak, és ebben nem lehet ezért ilyen színnel ítélni, hogy miért nem haladják meg, mert nem tudják saját magukat meghaladni. Azt mondom, hogy afelé kéne törökednie minden embernek, hogy meghaladja saját magát, hogy a következő nemzedéknek jobb élete legyen, hogy a gyerekednek jobb élete legyen, nem tudom, hogy a másik embernek vagy a jobb élete legyen. De ezt nagyon nehezen tudják megtenni, nagyon sok ember, és szerintem pont amit a Bence említett, azért nem a magas iskola a képviselői mentek el focizni, főleg nem régen, és nagyon kevéssé iskolázottak ezek az emberek, kevés dolgot hallgattak, kevés önfejlesztésen vettek részt, azt gondolom, és ezért nehéz egy Paul Scholes-tól, még egy Gary Neville-től meg talán jobban is, mert szerintem néha még önreflekti, de egy Roy Kint-től aztán főleg nem lehet azt elvárni, nagyon meghaladja saját magát. Ő ilyen, és ezt fogja adni neked.
De szerintem hibás az, hogy azt mondjuk, jó, te ilyen vagy. Nem kéne ez az elvárás legyen, hogy de halad meg magad, hogyha te ezt a munkát akarod elvégezni, nem tudom, sok százezer fontért.
Szerintem
el kellene válni.
De Pete, másról beszélünk, hát nem. Ez most
én értem, hogy nekik ez miért jön, hát, de hogy miért kapnak erre teret?
Hát mert a Sky Sportsnak meg az jön, hogyha a Gary Neville beszél meg a Paul Scholes. Leszarják, hogy ki milyen nagyon okos szakértő, aki az embert is fejleszti, mert csak az érdekli, hogy a nézettség az megvan-e vagy nem. És ettől függetlenül viszont aztán mondhatjuk, hogy mennyire fontos lenne a társadalmi értéke, amilyen van ennek a dolog, és valóban egyetértek, tényleg fontos lenne, de ez senkit nem érdekel ebbe a kereskedelmi tévézésbe, csak az, hogy hozza a számot, vagy nem hozza.
Ezt szoktad mondani, hogy a futball szakma az egyik olyan, ahol a futball szakértés, ahol a legkevesebb tudással a legtovább lehet dolgozni.
Ez pontosan így van, de én próbálom azt hinni, hogy ezen túl lehet lépni, és hogy a média tud felelősséget, hogy tud úgy szórakoztató és lehengerlő műsort csinálni, hogy nem ilyen toxik embereket ültet hát
de
oda.
Tud, de ez a ritkasság, és az nagyon tetszik, amit most
bocsánat,
mondtál
azt mondjuk
már.
El, ott az ellenpélda, Kereger, aki ugyanebből a környezetből
na,
jön.
Na tessék!
És egészen, igen. Meg Lineker is beleállt a Neville-nek ebbe a posztjába, hogy na, vicceljél, már szerinted tényleg ez a probléma?
Gary Lineker hol dolgozik Angliában?
A BT-nél, nem?
BBC-nél.
BBC.
A közszolgálati televíziónál, ja? Nem egy kereskedelmi csatornánál.
A BT-nél is dolgozik.
Értem, de elsődlegesen a Match of the Day volt az, ami a gerincét adta. Nem. A Linekernek a média pályafutásának a 80%-a az a BBC-n folyik. Az az angol köztelevízió. És tök más az elvárás. Ők valószínűleg tényleg megpróbálnak meg, akár igény is lehet feléjük, hogy formálják a közeget. És nem tudtok a BBC-ből meg a Match of the Day-ből olyan csávókat mondani, akik ilyen szintű hergelést adnának elő. Szoktak hülyeségeket összehordani, van, amikor szar a Match of the Day, mert olyan ember van, aki nem igazán tud hozzátenni. Az ilyen Wright egy nagyon jó kis bohókás fickó, nyilván nem annyira borzalom szakértő, szakmailag nem a világ csúcsa. De a BBC és a Sky Sportsnak a hozzáállása ahhoz, hogy hogyan kell futball műsort csinálni, az alapvetően ebben válik külön, hogy a Sky úgy gondolja, hogy amiből bármiféle a legkisebb mennyiségű figyelmet trigger lehet csinálni, azt ők bele fogják tenni a műsorba, a BBC-nek nem kell.
Erre a Kereger szerintem egy jó példa, és persze ilyenkor az, hogy kell a kontraszt, tehát nem tudsz csak ilyen dühöngő őrülteket leült, tehát nem kell mellé a józanész is, hogy meglegyen valamilyen.
És ez a Kereger meg akinek a közös adásai, azok érdemes megnézni, mert elképesztő dolgokat mondanak.
Elképesztő magas hangon mondják ezeket a dolgokat. Igen,
mindenki emeli a hangsúlyát is.
De hogy alapvetően szerintem arra figyelni kellene, hogy ilyen nagyon-nagyon káros gondolatokat ne közvetítsünk, tehát hogy alapvetően a sportnak, és nem csak a futballnak, sőt, talán nem is feltétlenül a futballnak egy nagyon nagy probléma, hogy az abúzus az a szerves része. És szerintem az nem tesz jót, ha 2022-ben egy nagyon sikeres játékos, vagy akár több is azt reklámozza, hogy a futballban csak akkor lehet sikeres, hogyha te folyamatosan abúzusnak vagy kitéve, és hogy te félelemben élsz, már csak akkor tudsz teljesíteni. Még sajnos nem olvastam végig, de pont a Szabó Kriszt ma osztott meg a Twitteren egy Pogba interjút, amiben többek között arról beszél, hogy gyakorlatilag depressziós volt, amikor Mourinho volt a Unitednek az edzője, mert ő pontosan ilyen toxikus módszerekkel próbálta motiválni a csapatát, és hogy mennyire, és hogy ezeket a játékosokat mennyire másként tudod már motiválni, mert teljesen máshogy nőttek föl. Ezek a játékosok szeretnének önmaguktól felelősséget vállalni, fontos szerepet akarnak kapni, mert úgy érzik magukról, hogy valamit ér, hogy ott vannak.
Valaki.
És nem úgy, van
ilyen. Egy bizony százaléka is van, aki, igen.
De alapvetően ez szerintem egy generációs különbség, hogy 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt szerintem több játékos igényelte azt, hogy őket úgy vezessék, hogy ők nem kérdeznek semmit. Ma szerintem a fiatal játékosok többsége, és például most volt a egy konferencia, a Ted Knotts-on a Statsbombnak az alapítója osztotta meg a Twitteren, a Jason Rosenfeld, ahogy az egykori Arzenalos adatelemző is ott volt, meg nagyon sokan mások is. Pont a Rosenfeld beszélt arról, hogy az Ázán Akadémiáján mennyire jó dolog volt az, hogy a játékosok igényelték a visszajelzéseket, akár a statok alapján is, mert szerettek volna ez alapján fejlődni, és akár elmondani a saját véleményüket arról, hogy mit kell csinálni, miben kell fejlődni, hogy ez teljesen megfordult. És az, hogy a médiában viszont ennek pontosan az ellenkezőjét kommunikálják, és innentől kezdve ebből nyilván edzők is fognak meríteni alacsonyabb szinten, aki most kezdi, hogy igen, ez az út. Miközben a mai fiatal labdarúgókra nem így tudsz hatni. Nem ezzel a módszerrel tudsz hatni többnyire. És szerintem ez egyrészt emberileg nagyon káros, hogy ez ilyen fajta teret kap. Én értem, hogy miért kap ilyen teret, nem is ez a kérdés szerintem. De hogy ez senkinek nem tesz jót. A labdarúgásban sem, meg úgy egyébként a sporton kívül sem, hogy az abúzust reklámozzuk, meg az, hogyha te veszítesz, akkor hunyj le a szemed, bújj el a sötét sarokba, és marcangold saját magadat, hogy te mekkora szar vagy. Meg hogy rúgjanak téged agyon, mert hát engem is agyon rúgtak, hát bazd meg, én háborúzni is voltam. Te mikor voltál háborúzni? Majd ha megtudod, hogy milyen volt, én voltam katona, bazd meg. Tehát ugyanez a szint. Nagyjából, amit a Gerard is elmondott. Szerintem
maximálisan egyetértünk.
Nekem ezzel ennyi a problémám.
Nekem viszont a Gerard kapcsolat azért van egy gondolatom még. Nem szagoltunk öltözőszagot egyikünk se nagyon. Én is nagyon alacsony szinteken, de mondjuk játszottam futszál NB1-es játékosok ellen. És ott azért megtapasztaltam azt, hogy ezek a kis vékony gyerekek, ezek akkorát vernek oda minden egyes mérkőzésen rád, amit nagyon egyszerűen el kell tud viselni ezt, és azért az élsportnak ez mindenhol a lényege, mert ha nem is, abúzus nem ér.
De nem arról beszélünk, hogy kapsz rúgásokat, meg szabálytalankodnak ellened, hanem hogy megtehetik azt a pályán egy játékos, hogy páros lábbal rácsúszik, mert ez a férfias játék.
De nem ez történt, Pete. Tehát most akkor szerintem ezt válasszuk már le. Nézzük meg a Tyron Minks-nek a Szakának az ütközését, ahol a Tyron Minks elrúgta a labdát, túlcsúszott a labdán, és leszette Szakáról a sportszárnyat.
Ez egy eset.
Csak most erről beszélünk. Tehát most akkor nem ragadjunk ki arra, hogy én ezért mondom azt, hogy Gerard nem tudta meghaladni egy mérkőzés utáni interjúban, amit kikaptak full adrenalin a fejében, nem tudta meghaladni saját magát azzal, hogy igen, szerintem neki is azt kéne mondania, hogy fontos, hogy védelemet kapjanak a játékosok a pályán, de pont ez a szituáció az nem az volt, amikor páros lábba valaki rácsúszott valakire, és azt kell mondanunk, hogy...
De ebből jönnek ezek. Pontosan ebből jönnek, hogy elmondják, hogy hát igen, a keménység kell, ezt el
nem
kell fogadni.
Nem ezt mondta Gerard.
És pontosan ez bátorítja fel utána azokat, akik páros lábbal mennek oda ilyen esetekben.
Hát amit te most elmondtál, tehát a Gerard az nem ezt mondta. Ha ő is azt mondja, hogy gyerek, jó, most milyen esetről? A Minksnek? Hát ez nem az volt. Jó, haladjál tovább, ez bukál jó gyerek.
De ez alapján, tehát ezt tették föl neki, hogy kéne ezzel valamit csinálni. És azt mondta, hogy mit kéne most ezzel csinálni, és akkor jó, fölbaszta az agyát, persze. És elkezdte végigmondani, hogy hát én nem tudok lehajolni, a műzőben bemegyek zuhanyozni, meg nem tudom. Ez, és na, ilyenkor van, akkor visszafordult saját magad, és elkezded mondani a saját nyomorodat. Értem, hogy nem tudsz, és ezt akarjuk a következő 20 évben is. Majd, hogy a Gerard a te gyereked, és amikor eljön focizni, akkor ne tudjon lehajolni majd 20 év múlva. Valószínűleg nem ezt akarja, de amikor fulladalni a fejedben, ezt megkérdezik tőled, és még jól ad, és gyújtanak, hogy hát na, én ezt csinálom, hát akkor azért ezt se várjuk el, és ebbe szerintem meg kell különböztetni a mérkőzés utáni nyilatkozatokat, amikor az edző, aki teljes hatás alatt van a dolog, vagy amikor ott van egy szakértő benn, ezért öltönyben men a stúdióban, és végignézett a mérkőzés, majd utána elkezd anyázni, meg elkezd hergelni mindenkit. Azt teljesen elítélendően mondom, és tudom, hogy miért van ez. Ezt el kell fogadjuk, hogy miért csinálják. Azért akarják, mert kattintás, mert nézettség, ez fogja, mert ott üdvözl a tévedet, és te is anyázol rá, hogy te hülye fasz. Na, a Gerardot én ezért szedném le erről a rendszerről, vagy erről a beszélgetésből, hogy más ez szerintem, mint amikor Guardiola is teljes hülyeséget tud beszélni, meg Arteta, meg Klopp, meg mindenki tök hülyeséget tud mondani, mérkőzés után, mert mindenkinek tele van az agya az adrenalinnal, mert ezek volt játékosok is különben, akik szinte átélik az egész meccset.
Amúgy is, az, amikor az edzők nyilatkoznak, akkor azért sokszor ott, hogyha figyelsz valakit, akkor előbb-utóbb, mivel ugye a saját, mindenki a kis saját házát, saját játékosait, saját eredményeit, saját mindenét védi, akkor előbb-utóbb lesznek olyan nyilatkozatok az edzőktől, amit, hogyha egymás mellé raksz, akkor így mosszartad pofán saját magadat, vagy basztad adonyan az egyik mondatoddal a másikat. Ugyanez történt ugye Gerardnál is, hogy amikor rögtön előtúrták ugye a Rangers-es nyilatkozatait, én ezt abszolút aláírom. Nekem csak annyi nem, ami a Pete-nek is a problémája. Tehát, hogy azok a panelek, mert egyébként, hogyha megnézted például a Neville-nek is a posztját, ami ugye... Nem engedem el ezt. Nem, és őt is megnézted a posztját, és egyrészt az, hogy hány like-ot rajta, meg hány retweet, meg hány egyetértést. Tehát gyakorlatilag 5 kommentből 4 azt mondta, hogy így van is. Hát ez mi vagyunk.
nyafogás évezred meg, hogy ennyi pénzért.
A Linekerbe az, az volt nagyon jó, szerintem, hogy ugyanezt csináltuk, csak nem volt az, mindenki megmutatott az Instagramon még,
nem,
és
ez zavar most mindenkit. Telefonon. Igen, persze. Jó, hát most olyan dolgokba kötött bele, nem jó, hogy miért ment el Rashford egy UFC meccsre, vagy nem tudom, vagy valami ilyesmi.
Hát végül is. Igen.
Na mindegy, én egy dolgot tudok ígérni, a United Extrákban én Roy Keane szerepét fogom hozni, tehát csak és kizárólag ilyen dolgokat fogok hozzátenni, meg majd mérgelődök, hogy miért van Maguire-ön kesztyű. Úgyhogy, ja, meg ilyen okosságokat fogok mondani, hogyha ha imádkozol, ne aggódj. Ne aggódsz, ne imádkozz. Na, mehetünk az extrákra? Mert hogy az most jön. Erre a műsorra mindenféleképpen iratkozzatok fel. Köszönjük szépen a figyelmet, most elmegyünk egy kicsit szünetre, mindenkit újra töltök, és akkor fölvesszük az extrát. Ha már vonalazni kell, az nem lesz. Köszönjük a figyelmet, jövünk jövő héten is, puszi-puszi.
Nannyit szeretnék, azzal szeretnék elköszönni, hogy semmi másra nem vágyom, mint hogy egyszer Jack Grealish-sel bulizhassak egy Lollapalooza-n.
Jó. Bye!